Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
6 óra van, 2026. június 16-án kedden. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakuk El Tamás. Sok napsütés várható ma, elvétve előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. Megélénkül a nyugati szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Most hallgassuk meg a krónikát, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a krónika szerkesztője Kubicsek István.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Megnyitották az uniós csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával. Az első fejezetcsoport az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot is tartalmazza.
Módosította az alaptörvényt az országgyűlés. Megszavazták, hogy legfeljebb 8 évig tölthető be a miniszterelnöki poszt.
Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség a héten. Elsősorban az alkohol és drogfogyasztást ellenőrzik. Jó reggelt kívánunk, mondjuk a részleteket. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az unió illetékeseivel, köztük Márta Kosz bővítési biztossal. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Összesen azonban 6 úgynevezett klasztert kell majd végig tárgyalni, 35 alfejezettel. Luxemburgból Baracka Eszter jelentkezett.
Ukrajna egyébként azt szeretné, hogyha még júliusban, tehát a következő hónapban valamennyi fejezetet megnyitnák, és az Európai Bizottság is támogatja ezt, de a tagállamok közül többen vannak, amelyek egy kicsit inkább fékeznék a folyamatot. És hát tudjuk, hogy a csatlakozási folyamat amúgy is nagyon hosszú Magyarországnak, a tárgyalás kezdéstől a belépésig 6 évet kellett várnia, Montenegrónak pedig, amelyik most a legjobban álló tagjelölt, ez akár 16 év is lehet. Így az az ukrán remény, hogy Kijev már jövő csatlakozhat az Európai Unióhoz, nem tűnik túlságosan reálisnak, ha csak nem léphet gyorsító pályára, de ennek nem sok esélye van. A tagállamok egy része nem bővítés párti, nem lelkesedik új tagok felvételéért, másoknak pedig kétoldalú problémáik vannak egyes tagjelölttel. És mivel a tagállamoknak valamennyi fejezet megnyitását és lezárását is egyhangulag jóvá kell hagyni, egyelőre nagyon sok a bizonytalansági tényező.
Az ukrán elnök a G7 csúcson találkozott volna az orosz elnökkel, de Vlagyimir Putyin nem élt a lehetőséggel.
Volodymyr Zelenszky jó lehetőségnek tartotta a helyszínt, mert a világ 7 legfejlettebb ipari országának megbeszélésén ott van az amerikai és a francia elnök is. Az orosz elnök korábban már jelezte, hogy Zelenszkyjel csak Moszkvában, vagy a konfliktus végső rendezése esetén kész találkozni.
Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez szerint legfeljebb összesen 8 évig lehet valaki miniszterelnök megszakításokkal együtt. Orbán Viktor korábbi kormányfő az Indexnek nevetségesnek nevezte a döntést, szerinte az ellene született, de a végén a nép dönt. A módosítás része az is, hogy visszaszáll az államra a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyonának az a része, amelyet korábban az államtól kaptak. A módosítás lehetővé teszi a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését is. Császár Attila összefoglalója.
Nem érint rólam szól.
Nem érint rólam szól. Ezzel a rövid mondattal reagált Orbán Viktor a Tisza alaptörvény módosító tervére még a kétharmados döntést igénylő záró szavazást megelőzően. A Fidesz elnöke egy az Indexnek adott interjú részletét osztotta meg közösségi oldalán hétfőn.
Az országgyűlés az egységes javaslatot 135 igen szavazattal, 50 ellenében, 6 tartózkodással elfogadta.
A parlament 16. alkalommal módosította az alaptörvényt. A Tisza kormány előterjesztésének értelmében megszűnik az Orbán kormány által létrehozott közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszere, Mozaik nevén a KEKVA, illetve a szuverenitásvédelmi hivatal. Ezen kívül 8 évben maximálták a miniszterelnöki tisztség időtartamát.
A Tisza azért jött létre, hogy harcoljon az önkény és a hübrisz uralma ellen.
A javaslat egyik előterjesztője, Mellétei Barna Márton azzal indokolta a módosítást, hogy a köztársaság lényege a hatalomváltó gazdasága, nem az örök kormányzás, hanem a demokratikus elszámoltathatóság. A tiszás politikus közölte, egy demokráciában a győztes csak időre győz, nem pedig örökre.
Márpedig a választók azzal bíztak meg minket, hogy bontsuk le az önkény rendszerét. Biztosítsuk, hogy Magyarországon nem működhessen az eltérő politikai nézeteket üldöző hivatal, a közpénz ne veszíthesse el a közpénz jellegét, és hogy a hatalom ne maradhasson örökre egyetlen ember kezében.
Az igazságügyi miniszter közölte, támogatja az alaptörvény módosítását, amit Töröcsikné Görög Márta egy mondatban indokolt meg.
Mert az összhangban van a kormány célkitűzéseivel és törekvéseivel.
Az Alkotmányügyi Bizottság egyetértett azzal, hogy a magyar szuverenitás védelme fontos állami feladat. Azonban ennek intézményi hátterét olyan formában kell biztosítani, amely alkalmas politikai bizalmatlanság, félelem vagy indokolatlan társadalmi megosztottság eloszlatására, közölte Kis Máté Zsolt, kormánypárti képviselő. A fideszes Tuzson Bence a bizottság kisebbségi véleményét ismertetve hangsúlyozta, a miniszterelnök mandátumának korlátozására parlamenti demokráciákban, Európában nincs példa, és különösen sérelmezte a javaslatban a visszaható hatályt.
Amikor ez egy negatív jogkövetkezményt jelent, az e tekintetben az aktív és passzív választójog korlátozását jelenti, nos ez az, ami tilalom alá esik, ezért alkotmányosan, az alkotmányos elveknek ez a rendelkezés nem felel meg.
A képviselői hozzászólásokban a tiszás Stumpf Péter azt mondta, az ellenzéki képviselők az elmúlt hetekben nagy lelkesedéssel kérték rajtuk számon a Tisza párt működő és emberséges Magyarország című programját, de amikor megvalósítják azt, akkor kézzel lábbal tiltakoznak ellene. A Fidesz politikusa Orbán Balázs pedig azt emelte ki, hogy bár az alaptörvénymódosítás Orbán Viktor visszatérésének megakadályozása érdekében készült, valójában azzal a magyar embereket zárják ki egy választási döntésből.
Te voltál az a gyáva ember, aki azt mondtad, hogy akár egy puskalövés nélkül megadnád magad bármilyen hódítónak.
Egy nappal Nagy Imre mártír miniszterelnök kivégzésének évfordulója előtt Magyar Péter azzal vágott vissza Orbán Balázsnak, hogy ő volt az, aki a kampányban elhíresült mondatával felkeltette a magyar emberekben a hazafiság érzését, és alapot adott a Tisza kétharmados győzelméhez.
Továbbra is jó a hazai természetes fürdővizek minősége. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ vezető vízhigiénés szakértője a Krónikának elmondta, minden évben közzéteszik a természetes fürdővizekre vonatkozó jelentésüket. Az idei vizsgálat eredménye azt mutatja, hogy a csaknem 280 hazai fürdőhely vízminősége az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is nagyon jó.
Varga Márta hozzátette, az értékelés nem csak egy szezon eredményei alapján végzik el, hanem az előző 3 évet is figyelembe veszik, mivel a természetes fürdővizek minősége nagyon gyorsan változhat.
A természetes vizeinkben minden fürdési idényben legalább 4 alkalommal vesznek mintát az erre feljogosított laboratóriumok. Az első mintavételre jellemzően még a fürdési idény megkezdése előtt, tehát ilyen tájt júniusban kerül sor, ezt követően pedig havonta legalább 1 mintát vesznek. Ezekben 2 olyan baktérium mennyiségét határozzák meg, amelyek úgynevezett fekális indikátorok, vagyis a szennyvíz eredetű szennyezés jelenlétét tudják kimutatni ezekben a vizekben.
Főként délen és a Dunántúlon okoztak károkat a vasárnapi hevezzivatarok. A piros riasztás alapján folyamatosan működött az országos jégkármérséklő rendszer, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke.
Süle Katalin közölte, több mint 280 talajgenerátort indítottak be a legmagasabb kockázatú területeken. Hozzátette, júniustól a rendszer csak piros riasztás esetén aktiválják, mivel a további finanszírozásról még nem állapodott meg a tárca és az agrárkamara. Hangsúlyozta, a jégkár kockázata emelkedhet.
A jégveszélyes zivatarok Zalassomogy, Tolna, Baranya, Bács-Kiskun és Csongrád, Csanád vármegyék, valamint Békés vármegyének a déli részét érintették. 24 településről érkezett jégészlelés. Az érintett területek közül Bács-Kiskun vármegyére nem adott ki piros riasztást a meteorológiai szolgálat, így ott nem indították be a talajgenerátorokat. Tolna és Baranya vármegyében pedig csak későn került ki a legmagasabb előrejelzés.
Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség a héten. Elsősorban az alkohol és drogfogyasztást ellenőrzik. Részletek Kovács Mártontól.
Aki vezet, ne igyon alkoholt, és drogtól való bódult állapotban se üljön volán mögé, mert egyetlen felelőtlen döntés is súlyos következményekkel járhat. Hívja fel a figyelmet közösségi oldalán a rendőrség. Hozzáteszik, ha valaki szórakozni megy, annak érdemes előre elterveznie a hazajutást. Időben válasszon sofőrt, hívjon taxit, vagy használja a közösségi közlekedést, mert a legjobb döntést még indulás előtt lehet meghozni. Az úgynevezett road poll akció során szúrópróbaszerűen ellenőrzik a járművezetőket, az autósokat és a motorosokat ugyanúgy, ahogy a kerékpárosokat és a rollert használókat. A biztonsági eszközök használata és a vezetési okmányok ellenőrzése mellett az alkohol és drogfogyasztást is kiemelten vizsgálják a rendőrök, akik megerősített létszámmal dolgoznak. Európa szerte jellemző, hogy egyre többen vezetnek drog vagy alkoholos befolyásoltság alatt, mondta el a Krónikának az Országos Rendőrfőkapitányság baleset megelőzési osztályának munkatársa. Zsinkai Elvira hozzátette, ilyenkor lassul a reakcióidő, beszűkül a látótér és koordinálatlan lesz a mozgás.
Drogfogyasztást fizikai tünetek alapján a pupilla mozgás és a reflexek alapján szűrik ki a kollégák, utána nyálmintás gyors tesztet tudnak alkalmazni, illetve kábítószerfogyasztás esetén pedig vérvételre állítják elő a járművezetőt.
Zsinkai Elvira azt mondta, a június 21-éig tartó ellenőrzések célja nem a büntetés, hanem a közlekedés biztonság javítása és a közúti balesetek megelőzése.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópálya szélesítési munkái miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóút csomópontja között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az M5-ös autópályán fenntartási munkák kezdődnek Röcke irányába. Reggel 8 órától Gyál és Inárcs között a belső sávban haladnak mozgó tereléssel.
Budapesti információkkal folytatjuk.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban ma 8 és délután 2 óra között a 9. kerületben a Gubacsi úton az Illatos út és a Szabadkai út, illetve az Illatos úton a Gubacsi út és a Gyáli út között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni veszélytelenítés miatt. A 11. kerületben az Egér úton befelé a Bazsalikom utcánál ma 9 és délután 2 óra között sávlezárásra kell készülni karbantartás miatt. Útszűkület nehezíti a haladást mától a 19. kerületben a Bátori utcában az Üllői útnál gázvezeték építése miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
Időjárás jelentés.
Fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd este nyugat felől beborul az ég, napközben csak elvétve, este nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok, a szél helyenként megélénkülhet. Délután 24-28, este 14-20 fok közötti hőmérséklet valószínű.
Ez volt a Krónika 6-kor 4 órás hír összefoglalóval, legközelebb 7 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Szlotta Juditot és Kubicsek Istvánt hallották, viszont hallásra.
Nemzeti Sportkrónika.
Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Katona László. Az újonc zöldfoki köztársaság hősiesen védekezve és óriási meglepetése gól nélküli döntetlent játszott az Európa-bajnok spanyol válogatottal a labdarúgó világbajnokság H-csoportjában, Atlantában. Nem született döntés a négyes másik mérkőzésén sem. Uruguay-Szaúd-Arábia 1-1. A G-csoportban sem jutottak dűlőre a csapatok. Belgium-Egyiptom 1-1, és ma hajnalban Irán-Új-Zéland 2-2. Ma este 21 órától Franciaország-Szenegállal mérkőzik a világbajnokságon, a találkozó a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Menesztették a tunéziai labdarúgó válogatott szövetségi kapitányát, Sabri Lamusit, miután együttese 5-1-re kikapott a svéd csapattól a VB-n. Megbízott kapitányként Monther Kebayer veszi át az együttes irányítását. A spanyol válogatott Marc Cucurella a Chelsea-től a Real Madrid labdarúgó csapatához igazolt, a 27 éves hátvéd 2032 nyaráig szóló szerződést írt alá. Sajtóhírek szerint a Real 55 millió eurót fizetett az Európa-bajnok hátvédért. Hamarosan a portugál élvonalbeli Famalicão labdarúgója lehet Szűcs Tamás. A Debrecen válogatott játékosa már orvosi vizsgálaton vesz részt a bajnokság 5. helyezettjénél, akár már ma is bejelenthetik érkezését új csapatánál. 3 ajánlat érkezett a hétfői határidőig a labdarúgó ND2-ben szereplő Videóton klubjának értékesítésére kiírt pályázatra. Székesfehérvár városának közgyűlése pedig várhatóan július 1-én dönt az egyesület jövőjéről. A 3 ajánlatból 2 külföldről, 1 pedig a határon belülről érkezett. Viktor Persson svéd hátvéddel erősített az osztrák jégkorongligában legutóbb elődöntős Fehérvár. A 24 éves légióst 2020-ban draftolta az észak-amerikai profiligás Vancouver Canucks, ám nem mutatkozott be az NHL-ben. Megfordult ugyanakkor a finn és a svéd élvonalban. Minden távon telt ház van, így lezárult a nevezés a július 18-ai Balaton átúszásra. Az 5,2 kilométeres főtávon már múlt kedden elérték a 10.500 fős határt, de most már a 2,6 kilométeres féltávon és a Balaton átúszáson is telt ház van. A szervezők azt írják, a nevezések nem átruházhatók. Köszönöm a figyelmüket!
A Nemzeti Sportkrónikát hallották. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő német requiem, és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívül Ülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az nrme.jegy.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
Június 16-a, KED, Justin névnapja van ma. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Kakuk L. Tamás. Néhány kérdés, amelyre választ keresünk a Jó reggelt Magyarország mai műsorában. Mindjárt fél hét után azzal is foglalkozunk, hogy kormányválság van Romániában, azaz tovább tart, látszik-e a kiút, és ráadásul látszik-e, hogy mi lesz a magyarság sorsa, a magyarság képviseletének sorsa ebben az összefüggésben. Aztán pedagógus bérek, módosulnak a sávhatárok. Mit jelent ez? A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivőivel beszélgetünk Nagy Erzsébettel 4-8 után néhány perccel. Valamint a balatoni kör javaslata, hogy legyen önálló közigazgatási egység a Balaton. Hogyan képzelik ezt, mi lenne ennek az előnye, mi a hátránya? 3:48 előtt néhány perccel beszélünk róla, és ugye sorrendben mondom a témákat, mert hogy alkotmánymódosítást fogadott el az országgyűlés, mégpedig az alaptörvény 16. módosítását. Ebben az egyik legkiugróbb rész az, hogy 8 évre korlátozzák a miniszterelnöki poszt betöltésének idejét. Hak Péter jogtudóssal, emeritus professzorral beszélgetünk erről 8 óra előtt 10 perccel. A műsort ma Pap János szerkeszti.
Jó reggelt Magyarország, Kakuk L. Tamással.
A Ferencváros vízilabda szakosztálya első magyar klubként nyert Bajnokok Ligája érmet egy idényen belül ugyanabban a sportágban, mindkét szakágban. A férfiak bronzérmet, a hölgyek ezüstöt szereztek. A nőknél és a férfiaknál is bajnokok és magyar kupa győztesek lettek a zöld-fehérek, míg Nyéki Balázs csapata elhódította az európai szuperkupát is. A nemzetközi szereplésre való felkészülés nem segíti, hogy a Fradi itthon egyeduralkodó, pedig Nyéki Balázs vezetőedző szerint ennek nem feltétlenül kellene így lennie. A férfiak trénere a Nemzeti Sportrádió Hazafutás című műsorának vendége volt, a riporter Balogh Balázs.
Ha a bajnokságot nézzük, akkor azért komoly ellenfeletek nem akadt, legyünk őszinték. Kicsit úgy vagytok, mint a kézilabdában sokszor a Veszprém, hogy 2-3 olyan meccs volt a bajnokságban nekik is, amikor igazán erőkifejtésre késztették őket. Ennek látod valami kárát?
Hát ez egy érdekes kérdés. Tegnap Kemény Dénesnek köszöntöttem a születésnapján, és akkor gratulált, és mondta, hogy talán amit semmiképp sem a kritikánknak szánt, hanem egy picit ilyen globális problémának, hogy nincsenek nagyon vetétársak, és ezt felhozta, ezt a Veszprém példát. Én meg azt mondtam, hogy igen, igen, ez valóban így van, de a többi bajnokságban sem igazán vannak vízilabdán belül, és most már azt nézem, hogy erről beszéltünk korábban, hogy szeretem a kézilabdát, és hogy a Barcelona megnyerte a Bajnokok Ligáját, hát ott meg aztán meg végképp nincsen senki, aki vetélytárs lenne a Barcelonának. Ez egy olyan helyzet, hogy így alakult a sport világa az elmúlt évtizedekben, hogy tényleg aki Bajnokok Ligáját akar nyerni bármelyik ilyen komoly látványsportágban, az olyan szinten kell dominálnia a bajnokságot, hogy nem nagyon van ellenfelük. Egy-egy országon belül akad olyan, hogy valahol összetesznek egy csapatot, és kialakul egyfajta konkurencia. Most az látszik, hogy a görögöknél lehet ilyen. Azért az olaszoknál valamennyi van az, hogy a Brescia mindig valamilyen különleges szisztémában játszik, és összezavarja az ellenfeleket, és a Reckónak is nehéz pillanatokat okoz, de a Reckó meg fogja nyerni most a bajnokságot, mert ott a bajnok kidönt, az csak most indul a BL után.
Persze hát mondhatják azt is a szurkolók is, hogy az elmúlt két évben sem volt nagyon vetélytársatok.
Igen, ez is igaz, de az tényleg látszik az a fajta dominancia erősödése, hogy ugye az első éve, amikor én voltam vezető edző az első évemben, megnyertük a bajnokságot, de voltak azért nehezebb meccsek. Emlékszem, hogy Szolnokon utolsó másodpercben tudtunk csak nyerni. Sokkal nagyobb erőbedobásra kényszerítettek az ellenfelek. Most ugye az idei szezonban ez annyira redukálódott, hogy a Honvéd a Magyar Kupa döntőben nehezítette meg a dolgunkat, de hát tényleg nem volt egy olyan pillanat sem a bajnokságban, amikor valami konkurencia lett volna. Erre el szokták mondani, hogy nyilván ez a Ferencvárosnak is a hibája, kritikája, így gondolkodik. Én ezt meg szoktam védeni mind a csapatot, mind a klubvezetést, hogy ezt, ahogy mondtam, ez így működik. Ma ezt nem lehet számon kérni a csapattól, a vezetőségtől, a játékosoktól. Egy dolgot lehetne csinálni, egy olyan konkurens létrehozni a többi csapatból, aki komoly ellenállásra kényszerít minket. Egyébként lehetne ezt csinálni. Én szerintem, ha valahol hibát keresünk, nyilván nem az én dolgom, de azt lehet látni, hogy 2-3 játékos cserélésével valamelyik budapesti élcsapat simán beleszólhatna olyan szinten a bajnoki cím sorsába, hogy nagyon megnehezítene a dolgunkat. Azt nem mondanám, hogy megnyerni a bajnokságot, de biztos, hogy sokkal nagyobb erőkifejtésre kényszerítene minket, úgyhogy ez láthatóan jövőre se fog megtörténni.
Hát ez pénzkérdés valószínűleg.
Szerintem felfogás kérdés, a pénz az alap, ezt el szoktam mondani, hogy valójában nagyobb költségvetéssel gazdálkodunk, de az elmúlt években azért azt a modellt láttuk, hogy pénz volt kluboknál, Pesten is, és nem feltétlenül jó utat választották, vagy jó igazolásokat hoztak létre. Ugyanazokért a pénzekért sokkal jobb játékosokat lehetett volna igazolni. Most azért egy rövid példát mondanék, van 3 olyan válogatott játékos magyar, aki haza akart jönni komoly csapathoz, nem feltétlenül a Ferencvároshoz, sőt, igazándiból a Ferencvároshoz tudták, hogy nem tudnak jönni, mert megvan a keretünk, de szóba se jöttek a tárgyalások, és ezek olyan összegek, amit simán ki tudnának fizetni a magyar klubok, ha csak egy kicsit átalakítanák a gondolkodásmódjukat, elengednének egy-két idősebb játékost, egy-két olyan játékost, akik talán nem hoznak annyit a csapat malmára, de valahogy ez a fajta gondolkodásmód nem alakult ki az előző években, és ezt mondhatom az elmúlt 10 évre visszamenőleg is, tulajdonképpen egy olyan alkalom volt, amikor a Szolnok létrehozott világklasszisokkal egy olyan csapatot, hogy meg is nyerte a bajnokságot, amikor a Fradi egy pillanatra elvesztette itthon a dominanciáját, és harmadikok lettünk, kiestünk az elődöntőben az OSC-től, de hát ott is azoknál a csapatoknál a OSC, nem akarok csapatneveket mondani, sok olyan személyi döntést hoztak szerintem, ami nem szolgálta a vízilabdát.
Jó reggelt Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
A Széchenyi István Egyetem az elmúlt években a technológiai és innovációs területek mellett az úgynevezett e-sport világában is egyre meghatározóbb szerepet vállalt. Az intézmény elnyerte az Év e-sport egyeteme címet a Telekom Év e-sportolója gálán, amelyet a Magyar e-sport szövetség, rengeteg az e, nyilván elektronikust jelent, 1 millióan a Magyar Sportért Egyesület szervezett a díjról és magáról erről, a rendszerről Kocsis Máté, a Győri Széchenyi István Egyetem divízió szakmai vezetője beszél, a riporter pedig Gárdonyi Eszter.
Mit foglal magába az e-sport? Nézzük az egyetemi csapatszinten.
Körülbelül most 70-80 fővel működünk, hogyha minden szakágat és mindent beleveszünk tagszinten. Ez ugye több versenyzői e-sport csapatot, szimulátor csapatot és több játékban való csapatot foglal magában. Itt gondolok a FIFA-ra egyébként, a FIFA több játékmódjára is, a Counter-Strike-ra, van Valorant csapatunk, Rocket League csapatunk, illetve most próbálunk nyitogatni más, próbáljuk a szárnyainkat nyitogatni más e-sport játékok iránt is. Szimulátorban vagyunk még nagyon erős. lépések, illetve a back office része magának ennek az e-sport divíziónak, mert ez ugye nem csak annyiból áll, hogy ezek a játékosok lejönnek és játszanak, hanem ugye van nekünk irodánk, van nekünk szimulátortermünk, van nekünk számítógépes termünk, konzoltermünk, mindegyikben különböző hardverek vannak, és ezeknek a működéséhez, illetve használatához kell nekünk back office rész, van marketingesünk, van versenyszervezőnk, operatív vezetőnk, technikai vezetőnk, sokrétű.
Ugyan mi kell tehetség ehhez a fajta sporthoz, mint az egyébként hagyományos sportokhoz?
Erre nagyon nehéz válaszolni. Persze azt veszi észre az ember, ahogy így öregszik, hogyha mondjuk 20 éve játszik, hogyha mondjuk magamat összehasonlítom egy ugyanabban a játékban, amiben én játszom egy 13-14-15 évessel, akkor azért más. Azért ők sokkal gyorsabban fejlődnek, sokkal gyorsabban adaptálódnak egy adott játék felépítéséhez, minőségéhez, de természetesen rengeteg olyan példa is van, hogy ha valaki eldöntötte, hogy ő e sportoló szeretne lenni, és ebből szeretne megélni, akkor megfelelő idő és energia ráfordításával egyébként elérhető ez a cél.
Mi különbözteti meg a hétköznapi játékosokat az e-sportolók? Hiszen rengetegen játszanak például FIFA-t, Fortnite-ot, vagy autóversenyzést. Hol van a határ, ahol ő e-sportoló, én meg a játékos vagyok?
Ha azt nézzük, hogy onnan indulunk, hogy valaki egy játékot szeret játszani, ez a nulladik pont. Aztán pedig szerintem kötelezően magával hozza a gondolatot egy idő után, mivel ha valaki ebben a világban él, akkor nem csak játszik, hanem streameket néz, videókat néz, különböző influencereket követ, mindenféleképpen magával hozza azt a gondolatot, hogy mi lenne, hogyha ebből szeretne megélni, és nagyjából itt válik el. Tehát szerintem nincs olyan játékos, aki gyerekként ne azon gondolkozott volna, hogy mi lenne, ha én abból élnék, hogy itthon játszom, amit egyébként is otthon csinálok. Viszont amikor ez a gondolat megfogalmazódik, és az utána lévő munka beletétele az, ami szerintem elválasztja azt, hogy kiből lehet egyébként profi e-sportoló. Persze ez nagyon sokrétű, nem csak annyi, hogyha valaki 20 órát játszik egy nap, vagy 16-ot, vagy bármi, mert nyilván ott van a szülői háttér, az anyagi háttér, a lokációs háttér, az adott játéknak a verseny háttere, hogy milyen versenyeken tud fejlődni. Tehát én úgy szoktam fogalmazni, hogy ezt is úgy kell elképzelni, mint egy vállalkozást. Hogyha valaki profi e-sportoló akar lenni, akkor ezt is úgy kell felépíteni, mint egy vállalkozást, szépen lassan idővel, viszont rengeteg időt és energiát kell beletenni, követni kell a trendeket, követni kell az embereket, és egy idő után kiderül, hogy valakiből lehet-e vagy nem.
Tehát tulajdonképpen itt ugyanúgy van edzés, akkor is, hogyha nekem éppen nincs kedvem játszani, de muszáj, mint hogyha rendes fizikai sportot végeznék.
Igen, ugye ez nagyon fontos, ha valakinek nincs kedve, is kell csinálni, mert ugyanúgy, ahogy a rendes sportokban, küzdő sportokban, tömegsportokban, fociban, futásban, stb., ha az ember nem csinálja, akkor egy idő után lemarad, vagy amíg visszaér arra a szintre, ahol előtte járt, az sokkal több idő lesz, és még egyszer annyi energiát bele kell tennie.
Itt a díj, amit most megkapott az egyetem, ez mit foglal magába?
Ezt a divízió kapta, mint e-sport egyeteme az e-sport közösségért tett munkájáért.
Ez az első ilyen díjunk?
Igen.
Mivel jár ez? Ez leginkább presztízs?
A brand értéke ezeknek mindig viszonylag magas, és ez egy jól mutató díj egyébként, akár az utánpótlás, akár az egyetemisták körében is, mivel ez az első ilyen díjunk, ezért ez, hogyha valaki akár laikusként beesik, vagy akár aki benne van ebben magában az e-sport világában, azt gondolja, hogy ez a díj ez csak úgy nem adódik oda valakinek, hanem emögött munka van, és ha ezután elkezd érdeklődni akár a Széchenyi Egyetemnek az e-sport divíziója iránt, az már nekünk nyert helyzet, mert ez lenne a cél igazából.
A beszélgetés után a szakmai vezetővel átsétáltunk a divízió egyik legfontosabb helységében, ahol egy versenyző épp egy virtuális autópályán edzett a szimulátor segítségével.
Most állítja be éppen azt, hogy milyen autóval induljon és milyen pályán.
Most ugye be is ült a székbe, előttünk van egy ilyen nagyon-nagyon széles monitor. Pedálok is vannak.
Kiegészítőkkel bármilyen autószimulátort le lehet, akár rally autót, akár Forma 1-es autót, akár ugye van szekvenciális váltótól elkezdve kézifék, minden fel lehet rá tenni. Ugye, hogyha körbenézünk, ezek Forma 1 típusú kormányok, de egyébként van olyan, ami a rally autókhoz szokás.
Kocsanás történik?
Hogyne, persze. Minden ugyanúgy van leszimulálva, mint egy valós versenyen.
Ez nagyon rászkódik.
Igen, mint a való életem.
Azért, mert kisodródott a pályáról?
Így van, tehát kormány, illetve minden próbál mindent leszimulálni az élethez képest. Ahogy ellentart, ahogy megcsúszik az autó, ahogy a rázókőre megy, ahogy a fűre hajt, ahogy a kavicságyon megfordul.
Az e-sportot is érdemes minél fiatalabb korban elkezdeni?
Minden sportot érdemes minél fiatalabb korban elkezdeni, és ebbe az e-sport is beletartozik.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban a 11. kerületben az Egér úton befelé a Bazsalika utcánál a 9 és délután 2 óra között sávlezárásra kell készülni karbantartás miatt. Lezárják a 13. kerületben az Alig utcát a Váci út előtt ma 8 órától délután 4 óráig elektromos közműépítés miatt. Tart az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton, a Gyógyszergyári utcánál is sávlezárásra kell készülni az éles sarok felé. A Gyakorló utca után a középső sávot már korábban lezárták. Farkas Renáta, BKK Info.
MÁV Info.
Esztergom és Lábatlan között a reggeli kora délelőtti órákban több S74-es vonat helyett pótlóbusz indul. Az ország többi vonalán zavartalanul zajlik a reggeli vonatforgalom. Pályakarbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani. A Budapest-Vác-Szob vonalon Nagymarosnál sziklakiteremelést végeznek, emiatt pár perccel változott a vonatok menetrendje. Néhány Z70-es és G70-es vonat helyett napközben Nagymaros és Szob között pótlóbusz közlekedik. Vác és Diósjenő között még péntek esti buszok szállítják az utasokat az S750-es vonatok helyett. Kis Horváth Levente, MÁV Inform.
Időjárás jelentés.
Mégpedig Simon Gergőtől, a Hungaromet meteorológusától halljuk. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Ma az érkező fátyol és képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, majd estétől nyugat felől megvastagszik a felhőzet. Estig elvétve, onnantól északnyugat felől növekvő eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A nyugati szél helyenként megélénkülhet. A legmagasabb napeli hőmérséklet általában 24 és 28 fok között alakul. Késő estére 14 és 20 fok közé hűl a levegő.
Köszönjük szépen, fél hét múlt egy perccel, már is folytatjuk, mégpedig rövid hírekkel a műsort a stúdióban a bemondó Szlotta Judit.
Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez alapján nem lehet többé miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. A módosítással megteremtették a közérdekű vagyonkezelő alapítványok és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetésének alaptörvényi lehetőségét. Visszavonja a korábbi kulturális miniszter összes április 8-án hozott döntését a Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere. Tar Zoltán szerint Hankó Balázs 4 nappal a választások előtt csaknem 394 millió forint támogatást osztott szét 30 pályázó között, sok esetben írásos kérelem nélkül, vagy a kértnél magasabb összegben. Akár másfél hónapig is eltarthat a hormuzi szoros aknamentesítése. Hajózási szakemberek szerint az átkelés továbbra is nagyon kockázatos az övezetben, mert nem tudni, Irán hány aknát telepített a világ olaj és gázforgalmának jelentős részét bonyolító vízi útvonalra. Lezuhant az amerikai légierő egyik nehéz bombázója Kaliforniában, egy légi támaszpont repülőterén. A repülőgép nem sokkal felszállás után csapódott a földnek. Légi felvételek szerint a jármű szinte teljesen megsemmisült. Lezuhanásának helyén tűz keletkezett. A gép fedélzetén 8 ember tartózkodott, a katasztrófát senki sem élte túl. Ma van az 56-os vértanúk emléknapja. Ezen a napon az 1956-os forradalmat és szabadságharcot követő megtorlás áldozatairól emlékezik meg az ország. Nagy Imrét, a forradalom miniszterelnökét, Maléter Pál honvédelmi minisztert és Gimes Miklós újságírót koncepciós perben halálra ítélték, és 1958. június 16-án kivégezték, majd 1989-ben ugyanezen a napon ünnepélyesen újra temették. Az országgyűlés 2001-ben nyilvánította ezt a napot hivatalos nemzeti emléknappá. A híradást Polyák Adrián készítette, Krónikával 7 órakor jelentkezünk.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönő Köpüszön, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét. Reklámot hallottak.
Vármegyéről Vármegyére. Szabolcs-Szatmár Bereg.
Szabolcs vármegye egykori székháza, Nagy Kálló. A város központjában a Szabadság téren áll az 1780-ra elkészült barokk épület, mely az itáliai Aprilis testvérpár munkája. Nagy Kálló honlapja így mutatja be történetének fontos épületét. A napsárga és fehér színekben pompázó egykori megyeháza 1876-ig töltötte be eredeti funkcióját, s biztosított helyet a vármegyei hivatalnak és a megyei levéltárnak is. Miután Nyíregyháza lett a vármegye új központja, az épület más funkciót kapott. 1895-től Nagy Kállói magyar királyi tébolydaként üzemelt. Napjainkban a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kórházak és egyetemi oktatókórház Sánta Kálmán szakkórházaként működik. Az impozáns, emeletes, erkélyes épületben megfordult gróf Széchenyi István is, aki a Tisza szabályozásának ügyében járt itt. Látogatásainak emlékét dombormű hirdeti a bejárat mellett. Krúdi Gyula családja Nagy Kállói illetőségű, így gyakran töltötte a nyarakat a településen a nagyszüleinél. Novelláiban többször írt a megyeházán tartott bálokról, jellegzetes helyi alakokról. Valamikor a sok esővizet föld alatti csatornarendszerben vezették el az egykori megyeháza és a város alatt. Egy emléktábla arra az anekdótára emlékezteti a város lakóit, amely szerint a Vármegyeháza börtönének egyik rabja, Farkas Samu, a csatornarendszeren keresztül szökött meg.
A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Kakukk L. Tamás.
Egyes lúgos ásványvizek és gyógyvizek már néhány perc alatt is feloldhatják a gyomornedv ellenálló gyógyszerek védőbevonatát. Ez derült ki a Semmelweis Egyetem gyógyszerészeinek legfrissebb kutatásából. Ez azért jelent bajt, mert ha a gyógyszer hatóanyaga nem a bélrendszerben, hanem idő előtt már a gyomorban kioldódik, a készítmény kevésbé lesz hatékony, vagy szélsőséges esetben teljesen hatástalanná válhat. Dr. Kállai Szabó Nikolett egyetemi docens és Demeter Adrien PhD hallgató beszél, a riporter pedig Hegedűs Katalin.
Egyes lúgos ásvány és gyógyvizek már néhány perc alatt meggyengíthetik a gyomornedv ellenálló gyógyszerek védőbevonatát, ezért a készítmények így kevésbé hatékonyak lehetnek, ez derült ki a Semmelweis Egyetem gyógyszerészeinek legújabb kutatásából, és mind a két szerző itt van a telefonvonal túlsó végén. Szeretettel köszöntöm Önöket, és most akkor dr. Kállai Szabó Nikoletta, a Semmelweis Egyetem gyógyszerésztudományi karának egyetemi docensét kérdezném. Mennyire él még az a tévhit, hogy mindegy, mivel vesszük be a gyógyszert, és hogy hogyan lehetne ezt a szemléletet hatékonyan megváltoztatni a betegekben?
Jó napot kívánok! Igen, tehát elég sok arra nézve az adat, hogy nagyon sok készítményt nem megfelelően vesznek be a betegek, és ez nem a betegek hibája igazából. Tehát a gyógyszertárakba is felhívjuk arra a figyelmet, hogy étkezés előtt, étkezés után, vagy éppen étkezés közben vegye be az illető a gyógyszerkészítményét, és hogyha emlékeznek még, akkor a legtöbb gyógyszertárba egy kancsó vízzel, vagy egy vízautomatával találkozhatnak. Tehát a szakma alapvetően úgy gondolja, hogy az ember csak vízzel veszi be a gyógyszerkészítményét, ez volt évtizedeken keresztül, de ezért ma már, hogyha végigmegyünk egy bevásárlás során, akkor észrevehetjük, hogy rengeteg különböző folyadék jelent meg, amik gyakorlatilag mind alkalmasnak tűnnek arra, hogy a gyógyszerkészítményt azokkal bevegyük, és hogyha azt mondjuk, hogy víz, akkor nem mindenki a csapvizet érti ez alatt, tehát saját gyermekeim is egyből az ízesített ásványvízre gondolnak például.
Na akkor ezzel megyünk tovább ezzel a témával, Demeter Adriennel, a Gyógyszerésztudományi Kar PhD hallgatójával, a tanulmány egy másik szerzőjével. A kutatások alapján kijelenthető, hogy a sima csapvíz a gyógyszerbevétel aranystandardja. Mennyire tekinthetők kockázati tényezőknek a népszerű lúgos vagy extra ásványi anyagok, a dúsított vizek, vagy ahogy az imént említette dr. Kállai Szabó Nikolett, most már egyre több féle ízesített vizekkel találkozhatunk a boltok polcai, szóval mi az, amit mindenféleképpen mérlegeljünk?
Jó reggelt kívánok! Igen, általánosságban az lenne a legjobb, hogyha a betegek a gyógyszereiket sima csapvízzel veszik be, hogy ne befolyásolják a készítményeket. A dugos vizek főleg a gyomornedv ellenálló bevonattal rendelkező készítményeknél okozhatnak problémát, mivel ezeknél a készítményeknél fontos, hogy eljussanak a belekig, és a gyomorban a savnak ellenálljanak. Tehát ezért fontos, hogy ez a magas pH-jú víz ne bontsa meg a bevonatot, és el tudjanak jutni a megfelelő helyre a vérrendszerben. Tehát tényleg ezért fontos, hogy a betegek csak vízzel vegyék be a gyógyszereiket, és különösképpen ezeket a gyomornedv ellenálló bevonattal rendelkezőeket.
Visszakanyarodnék akkor dr. Kállai Szabó Nikoletthez. Ugye nagyon sokat beszéltünk már a gyomornedv ellenálló gyógyszerről. Pontosan mit értünk ez alatt?
Ez alatt olyan gyógyszerkészítményeket értünk, aminek a felületén általában, tehát vagy a kis gömböcskék, amik a kapszulában vannak, vagy a tabletta felületén, egy védőbevonat van. És ezt a gyógyszergyártó azért hozta létre, mert a hatóanyag például érzékeny a gyomornedvre, annak hatására bomlik, vagy azért hozta létre, mert a gyomorban, hogyha kioldódna a gyógyszerkészítményből, felszabadulna gyakorlatilag a hatóanyag, akkor az károsítaná a gyomornyálkahártyát. Tehát ez a két ok van döntően, ami miatt a gyógyszergyártó létrehozza ezt a gyomornedv ellenálló bevonatot, ami gyakorlatilag a savnak ellenáll, de magasabb kémhatású közegben, mint ami már a bélben van, vagy éppen egy pohár lugos vízben, már oldódni fog.
Milyen drámai gyorsasággal zajlik ez a kémiai folyamat a pohárban, tehát reális veszély, hogy a lúgos víz már a szájban vagy a nyelőcsőben elkezdi kikezdeni idézőjelben a gyógyszervédő bevonatát?
Igazából itt arról van szó, hogy főleg azoknál a betegeknél látványos ez a vizsgálat, vagy ott sokat mondó, akik diszfágiával küzdködnek, tehát nyelési nehézségekkel, akik nem tudnak egy kapszulát bevenni, és ezért mondjuk a kapszula tartalmát a folyadékba üritik. És ezt a betegtájékoztató meg is engedi, tehát nem követnek el ezzel hibát a betegek, hiszen egy folyadékba üríthetőek ezek a kis gömböcskék, részecskék, és ott már akár gyakorlatilag egy percen belül elkezdődhet a bevonatnak a károsodása.
Meglepő módon az almalé stabilan tartja a bevonatot, ezt úgy kell értenünk, hogy a jövőben a savasabb folyadékokkal, például a gyümölcslevekkel biztonságosabb lehet a gyógyszerbevétel, mint lúgos vizekkel?
Ezt így egyértelműen nem állítanám, mert például a narancslé esetében vannak olyan gyógyszerkészítmények, amik kifejezetten tiltják például a narancslével való bevételt. A gyomornedv ellenálló készítményeknél az alacsony pH-val rendelkező, tehát alacsony kémhatású folyadékok előnyösebbek lehetnek. De legbiztonságosabb és a legjobban alkalmazható folyadék az úgynevezett Jolly Joker, az a csapvíz.
Akkor Demeter Adriennel folytatjuk most újra a beszélgetést. Előfordulhat, hogy a beteg a gyógyszerét hibáztatja a hatástalanságért, miközben valójában a választott ital tette tönkre a készítményt. Tehát hogyan ismerheti fel a beteg, ha ilyen technikai hiba áldozata lett?
Igen, ez könnyen előfordulhat, mivel például pont nagyon sok ilyen gyomornedv ellenálló bevonattal rendelkező készítmény, ezek savlekötők. És ugye a beteg szedi a sablekötőjét, mellé is ezt a lugos vizet, mert ő azt gondolja, hogy ez a kettő együtt csak fokozza a hatást, viszont közben pont, hogy tönkreteszi a gyógyszernek a hatását, és visszamegy az orvoshoz, csak annyit mond, hogy még mindig érzi, hogy ég a gyomra, nem jó neki, és az orvos csak felírja a még erősebb gyógyszert, és mindeközben egyre többet szed, egyre erősebbet, miközben az a probléma, hogy mivel veszi be a gyógyszert, és erre elég nehéz rájönni is, mert például csak a gyógyszertárban a gyógyszerész látja például, hogy viszi együtt a a lugos vizet akár, vagy ezt se látja, tehát hogy ez csak egy lehetőség, és ott tudjuk felhívni akár erre a figyelmet, hogy ne együtt vegye be a gyógyszerét a lugos vízzel, tehát tényleg csak vízzel vegye be ahhoz, hogy ki tudja fejteni a hatását.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
Tovább tart a kormányválság, illetve politikai bizonytalanság Romániában, de vajon mi lesz így a magyar érdekképviselettel, mi lesz ennek a sorsa, hogy állhat fel a következő kormány? Erről beszélgetünk a következő percekben Pászkán Zsolttal, a külügyi intézet, a Magyar Külügyi Intézet munkatársával. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Mi ez az újabb állomás? Nem egyszerű ezt követni azoknak sem, akik aztán tényleg benne vannak. Ön minden részletet ismer, egy kicsit avasson be bennünket.
Minden nyílt részletet. Ez fontos rögzíteni, hogy én csak a nyílt forrásokból dolgozom. Valóban azt lehetne érzékelni, hogy végre született egy megoldás, de én úgy érzem, hogy inkább tovább bonyolódott a helyzet. Ugye nemrég még Eugene Tomac politikai vezető lett volna a kiszemmel technokrata miniszterelnök, hát ez elbukott. Pontosabban senki nem tudja,
vagy szóval hát kormányalakításnál tartunk, induljunk innen, ugye? Tehát, ez lényeges.
Igen, tehát megbukott a kormány, és utána egy hónapig próbáltak valamilyen megoldást találni, miközben a főszereplők, itt a politikai pártokra gondolok, kölcsönösen kizárták az együttműködést egymással, kivéve a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Románia Szövetséget, amely kötöttek egy ilyen véd és dac szövetséget Illie Bolozsán menesztett miniszterelnök körül. Egy hónapi nyüglődés után előállt Nikus Ordán elnök egy névvel, a volt népi mozgalom párt vezetével, aki most az USZERÉ segítségével európai parlamenti képviselő, és ő lett volna az a technokrata vezető, aki kormányt alakít, és egy ilyen technokrata kormányt mozgat.
Hát csak kéne egy stabil parlamenti többség.
Hát pontosan ezen vérzettel mindenki kizárta a megszavazását. És akkor hirtelen, tehát a külső szemlélők számára hirtelen, de nagyon sok benfentes számára is meglepő módon Nikus Ordán a hétvég. Egyrészt Eugene Tomac visszaadta a megbízást, és Nikus Ordán megnevezte Adrián Vestia Brassó megyei Nemzeti Liberális Párti elnök helyettest, és megyei tanácsi elnököt, hogy ő legyen ez a kép. Most ezzel tovább bonyolódott a dolog, ugyanis gyakorlatilag ezzel a Nemzeti Liberális Párt megosztottsága kezdett nyilvánvalóvá válni. Eddig is megosztott volt, Bolozsán mögött voltak azért feszültségek a párton belül, ezzel most nyilvánvalóvá vált. A mai, vagyis tegnap esti hír, hogy gyakorlatilag a Nemzeti Liberális Párt megfenyegette azokat a liberális tagokat, akik Nemzeti Liberális Párti tagokat, akik részt vennének egy ilyen vestiaféle kormányban, hogy kizárják a pártból, amennyiben ők szerepet vállalnak. Ez is mutatja, és el is fogadtak egy határozatot tegnap, amiben kizárták ennek a kormánynak a megválasztását, és felszólították az Vestiát, hogy ma 10-ig, romániai idő szerint 10-ig lépjen vissza a jelölésből.
Na hát szóval egyre bonyolultabb ez, ahogy mi írásunk, még bonyolultabbá válik, de fontos lenne közben ez a kérdés, miközben itt osztanak, szoroznak, alkudoznak, meg próbálnak többséget kialakítani. Milyen állapotban is van Románia? Mert hát ugye vezetni kellene.
Igen, és nincs jó állapotban, és nem csak azért nincs jó állapotban, mert az elmúlt hektikus időszakok gyakorlatilag a Nagyon erős lenne azt mondani, hogy a tönk szélére sodorták, de az instabilitás, tehát az eddig is létező politikai instabilitás mellett a gazdasági instabilitás szélére is sodorták Romániát, és bármennyire próbáltak most egy ilyen személykultuszt építeni a román médiai részében, és hát az USZÉR és a Nemzeti Liberális Párt részéről Bolozsán köré, Bolozsán megszorító csomagja inkább ártott ennek a helyzetnek, tehát amit kimutattak hiányjavítás szempontjából, annak jelentős része könyvelési produktum, tehát nem valódi hiánycsökkentés, hanem játszadozás, a tologatás a számláknak, a bevallásoknak, tehát nem igazán történt nagy váltás, 11% körül van az infláció, amelyet próbált Bolozsán az iráni háborúra kenni, de azért Romániánál rosszabb természeti helyzetben lévő államokban nincs ekkora infláció a kőolaj drágulása miatt. Tehát ez megint egy ilyen félrevezetőnek tűnő magyarázat. Úgyhogy ezzel nem segít most az, hogy még rosszabb az állapot egy hónap után, egy hónapi kínlódás után, még kilátástalanabb az állapot, mint volt.
Köszönöm szépen Pászkán Zsoltot, a Magyar Külügyi Intézet munkatársát hallották.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
Következő témánk addiktológia, ez a függőség. Téglási Kristóf, a Drogkutató Intézet stratégiai igazgatója itt a stúdióban. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Ugye, kormányalakítás körül megszólalnak különböző érdekvédelmi szervezetek. Nem egyszerű eligazodni, drogpolitikát hiányolnak meg. Hátteret az addiktológiai szakma is, kapcsolatot keres a kormányzattal. Kicsit segítsen nekünk eligazodni. Mi itt a fő kérdés, mi itt a fő probléma ebből a szempontból? Van-e magyar drogstratégia? A törvényi háttér az elég szigorú, úgynevezett nulla türelmet hirdettek már 2 évvel ezelőtt.
Igen, Magyarországon ugye volt egy nemzeti drogellenes stratégia 2013 és 20 közötti hatállyal. Ez most hozzáállás kérdése, hogy ez létezik-e vagy nem, ugyanis hát valóban a 2013 és 20 közötti érvényességet írt le az ahhoz kapcsolódó cselekvési terv, azonban ez egy országgyűlési határozat, és az országgyűlési határozat formájából adódóan az addig érvényes, amíg azt vissza nem vonják, már pedig ez nem lett visszavonva, tehát hogy ha akarom érvényes, ha akarom nem érvényes, de nem ez a fő probléma. Az a lényege a dolognak, hogy a drog probléma, vagy a kábítószer elleni küzdelmet akkor értjük meg, ha azt látjuk, hogy a drog probléma az nem pusztán rendészeti kérdés, nem pusztán közegészségügyi kérdés, ez is, az is, és emellett még gazdasági, lelki, mentálhigiéni és kérdés. Nagyon sok összetevője van annak, hogy valaki kábítószert fogyaszt, és ezeket kell kezelni. És tehát ez egy össztársadalmi kérdés, ahol a leglényegesebb a prevenció, aki már kábítószer függőségbe esett, annak a teljes felépülés központú kezelés, tehát hogy a kezelésnek az legyen a víziója, hogy teljesen felépüljön, és aztán újra integrálódjon a társadalomba, és önmaga számára is visszaszerezze a saját maga megbecsülését, illetve a társadalom hasznos tagja legyen. És természetesen az zéró tolerancia, amire a magyar törvények szigorodnak. Na most itt látni kell, hogy a június 9-én publikált az Unió az új drogjelentését, amiben hát elég súlyos figyelmeztetések vannak, és ezért az uniós drogpolitika visszatért a kezd több téren is szigorítani. Itt az a lényeg, hogy azt a kérdést kell feltenni, hogy megcsinálja-e azt Magyarország, hogy amit egyszer az Unióba kipróbáltak, ahol ugye elég megengedő drogpolitika volt és megbukott, akkor most mi újra szeretnénk végigmenni azon az úton, tehát mi most fordulunk el attól, ahova az Unió igyekszik.
Hát erre veszélyt most van, erre törekvés?
Nem akarok prejudikálni, tehát nem tudom, és annyiban egyetértek a Népszava cikkben leírtakkal, ahol megszólaltak hát az inkább liberálisabb drogpolitikát támogató szakemberek. Annyiban egyetértek velük, hogy nem tudjuk, hogy mit akar az új kormány, nem tudjuk, hogy melyik irányba akar elindulni, egyáltalán, hogy milyen szinten kíván foglalkozni a drogproblémával.
Ez azon múlik, hogy kinek lesz erősebb a hangja. Melyik körnek?
Én nagyon remélem, hogy nem öntik ki a fürdővízzel a gyereket, tehát hogy azt azért látni kell, hogy az elmúlt évek drogpolitikája Magyarországon igenis sikeres volt. Nem mondom, hogy nem lehettek túl erős intézkedések az zéró tolerancia, vagy ez a hajtóvadászatnak nevezett program során, de alapjaiban azok a szigorító intézkedések, amiket a törvénycsomagban meghozott az előző országgyűlés, azok igenis beváltották a hozzájuk fűző reményeket, és még egyszer mondom, a zéró toleranciának a prevenció, ugye ez nem az a kérdés, hogy zéró tolerancia vagy prevenció, ennek egymás mellett kell működnie. A prevenció igenis megerősítésre szorul, ezt egy évvel ezelőtt is elmondtam, meg másfél évvel ezelőtt is elmondtam, hogy a prevenciót nagyon meg kell erősíteni, a rehabilitációs intézeteket segíteni kell, és mellette fenn kell tartani az zéró toleranciát, hogy ezt az új kormány meghallja-e ezt a hangot, meghallja-e azokat a figyelmeztetéseket, amit akár az EU, akár Magyarországon például mi felteszünk nekik, vagy most 180 fokos fordulattal csak a liberális vagy drogliberalizációt nem elvető hangokra fog hallgatni. Ez egy nagy kérdés, én nagyon szeretném azt remélni, hogy a sokat hangoztatott széles társadalmi egyeztetésbe belefér az is, hogy minden oldalt meghallgatnak, és remélem, hogy a tények aztán arra belátásra fogják azt a döntéshozót, akiről még nem tudjuk, hogy kicsoda, mert...
Nincs kijelölt személy, még erre nincs, hát nincs megbízott személy.
A statútum rendeletből kifolyólag az egészségügyhez fog tartozni, kizárásos alapon valószínűleg a népegészségügyi államtitkársághoz, mert a többi az annyira egészség szakpolitikai vonal, hogy oda nem hinném, de nincs erről szó. Én értem, hogy nem ez a prioritás legfelsőbb foka, de ha a társadalmi probléma méretét nézzük, akkor azért a második helyen ott kéne lennie, vagy a harmadikon.
Hát ez súlyos kérdés, mert ugye nem okkal és indokkal születtek azok a szigorító törvények, amelyek ugye ismertek bizonyos területek, ahol a drog olcsóbb, mint egy fél deci. Sokan azt szerint használták, főleg olyan társadalmi csoportok, akik kilátástalannak ítélték az életüket. Szóval ennek vannak erről elég erős tapasztalatai, úgyhogy ez nem csak valamiféle ilyen rendpárti felfogás volt, hanem egy olyan helyzetnek a kezelése, ami tarthatatlanná vált a társadalomban.
Így van, tehát az a Kristály néven árult dolog, ami 41 képletet tartalmaz, és mindig jönnek újak, csak Kristály néven árulják az egyszerűség kedvéért, valóban 3-4-500 forintos adag nagyon gyorsan rombol, ugye ez az úgynevezett designer drog, egy-másfél év alatt teljesen le tudja pusztítani a használójának az agyát, és nagyon elterjedt, és ezért mondtam, hogy össztársadalmi vagy probléma, hiszen nem lehet egy dolgot kiszúrni, hogy miért használják ezt mondjuk hátrányos helyzetű térségekben. Sokan mondják, hogy az egzisztenciás kérdés miatt lehet, sőt biztos, hogy az is benne van, de azért itt hát család, itt a család, nyilván. Igen, hogy a család az egy nagyon nagy védőfaktor, tehát ahol normális, és most nem egzisztenciás dolgokra gondolok, hanem védő, meleg, szerető családi környezet van mondjuk egy fiatal háta mögött, ott sokkal kisebb a valószínűsége vagy az esélye annak, hogy a kábítószerhez fordul, és ez lehet egy jó módú, nem tudom, budai családban is, hogyha a család a védőfaktor jellegét nem tölti be, akkor az a fiatal is fordulhat kábítószerhez, tehát ez nem pénzkérdés, viszont a probléma az megvan, összetett, és a magyar társadalomnak az egyik legnagyobb problémája, mert ez a jövőnket éli föl, hogyha a fiatalokra vagy a gyerekekre gondolunk. Ugye az első kipróbás aránya 14 év, tehát nyugodtan beszélhetünk már gyerekekről is.
Köszönöm szépen, Téglási Kristófot, a Drogkutató Intézet stratégiai igazgatóját hallották.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
Teltházas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu.
A 30 éves Pennyben ez is nyerő, meg ez is, és ez is. Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Reklámot hallottak.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
7 óra múlt néhány másodperccel, 2026. június 16-án kedden. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakuk El Tamás. Köszöntöm a Tankó Rádió hallgatóit is, hallgassuk meg együtt a krónikát. A stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a krónika szerkesztője Kubicsák István.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Módosította az alaptörvényt az országgyűlés, megszavazták, hogy legfeljebb 8 évig tölthető be a miniszterelnöki poszt.
Magyarország elutasítja a migrációs paktum jelenlegi formáját, ezért nem készített tagállami végrehajtási tervet, mondta a belügyminiszter az Európai Ügyek Bizottságának ülésén.
Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség a héten, elsősorban az alkohol és drogfogyasztást ellenőrzik. Mondjuk a részleteket. Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez szerint legfeljebb összesen 8 évig lehet valaki miniszterelnök megszakításokkal együtt. Orbán Viktor korábbi kormányfő az Indexnek nevetségesnek nevezte a döntést, szerinte az ellene született, de a végén a nép dönt. A módosítás része az is, hogy visszaszáll az államra a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyonának az a része, amelyet korábban az államtól kaptak. A módosítás lehetővé teszi a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetését is. Császár Attila összefoglalója.
Nem érint rólam szól.
Nem érint, rólam szól. Ezzel a rövid mondattal reagált Orbán Viktor a Tisza alaptörvény módosító tervére még a kétharmados döntést igénylő záró szavazást megelőzően. A Fidesz elnöke egy az Indexnek adott interjú részletét osztotta meg közösségi oldalán hétfőn.
Az országgyűlés az egységes javaslatot 135 igen szavazattal, 50 ellenében 6 tartózkodással elfogadta.
A parlament 16. alkalommal módosította az alaptörvényt. A Tisza kormány előterjesztésének értelmében megszűnik az Orbán kormány által létrehozott közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszere, Mozaik nevén a KEKVA, illetve a szuverenitásvédelmi hivatal. Ezen kívül 8 évben maximálták a miniszterelnöki tisztség időtartamát.
A Tisza azért jött létre, hogy harcoljon az önkény és a hübrisz
uralma ellen.
A javaslat egyik előterjesztője, Mellétei Barna Márton azzal indokolta a módosítást, hogy a köztársaság lényege a hatalomváltó gazdasága, nem az örök kormányzás, hanem a demokratikus elszámoltathatóság. A tiszás politikus közölte, egy demokráciában a győztes csak időre győz, nem pedig örökre.
Márpedig a választók azzal bíztak meg minket, hogy bontsuk le az önkény rendszerét. Biztosítsuk, hogy Magyarországon nem működhessen az eltérő politikai nézeteket üldöző hivatal, a közpénz ne veszíthesse el a közpénz jellegét, és hogy a hatalom ne maradhasson örökre egyetlen ember kezében.
Az igazságügyi miniszter közölte, támogatja az alaptörvény módosítását, amit Töröcsikné Görög Márta egy mondatban indokolt meg.
Mert az összhangban van a kormány célkitűzéseivel és törekvéseivel.
Az Alkotmányügyi Bizottság egyetértett azzal, hogy a magyar szuverenitás védelme fontos állami feladat. Azonban ennek intézményi hátterét olyan formában kell biztosítani, amely alkalmas politikai bizalmatlanság, félelem vagy indokolatlan társadalmi megosztottság eloszlatására, közölte Kis Máté Zsolt, kormánypárti képviselő. A fideszes Tuzson Bence a bizottság kisebbségi véleményét ismertetve hangsúlyozta, a miniszterelnök mandátumának korlátozására parlamenti demokráciákban, Európában nincs példa, és különösen sérelmezte a javaslatban a visszaható hatályt.
Amikor ez egy negatív jogkövetkezményt jelent, az e tekintetben az aktív és passzív választójog korlátozását jelenti, nos ez az, ami tilalom alá esik, ezért alkotmányosan, az alkotmányos elveknek ez a rendelkezés nem felel meg.
A képviselői hozzászólásokban a tiszás Tumf Péter azt mondta, az ellenzéki képviselők az elmúlt hetekben nagy lelkesedéssel kérték rajtuk számon a Tisza párt működő és emberséges Magyarország című programját, de amikor megvalósítják azt, akkor kézzel-lábbal tiltakoznak ellene. A Fidesz politikusa Orbán Balázs pedig azt emelte ki, hogy bár az alaptörvénymódosítás Orbán Viktor visszatérésének megakadályozása érdekében készült, valójában azzal a magyar embereket zárják ki egy választási döntésből.
Te voltál az a gyáva ember, aki azt mondtad, hogy akár egy puskalövés nélkül megadnád magad bármilyen hódítónak.
Egy nappal Nagy Imre mártír miniszterelnök kivégzésének évfordulója előtt Magyar Péter azzal vágott vissza Orbán Balázsnak, hogy ő volt az, aki a kampányban elhíresült mondatával felkeltette a magyar emberekben a hazafiság érzését, és alapot adott a Tisza kétharmados győzelméhez.
Az Orbán kormány a migrációs és menekültügyi paktum szabályainak határidő előtti alkalmazásáról tárgyalt az Európai Bizottsággal. Erről a miniszterelnök beszélt napirend előtti felszólalásában. Magyar Péter a Vitnyét csermajori beruházásról azt mondta, dokumentumok igazolják, hogy az előző kabinet 2024 nyarán egy 500 fős menekültábor kialakítását készítette elő az osztrák határ közelében lévő településtől néhány kilométerre.
A kormány főhangsúlyozta, a terv végül azért nem valósult meg, mert a Tisza párt helyi szimpatizánsai felhívták a figyelmet az ügyre. Magyar Péter felszólalásában az Orbán kormány egyik 2024 nyári kormányülésének emlékeztetőjében szereplő mondatot is idézett. Eszerint az előző kabinet megállapította, hogy 2026-ra szükséges a migrációval kapcsolatos politikai konfliktust kiélezni.
Nehéz ezt máshogyan értelmezni, mint hogy az Orbán kormány a tábort és a tábor ügyét alkalmasnak találta arra is, hogy ott olyan helyzetet teremtsen, amely helyben, vagy akár országosan is félelmet kelthet az emberekben. Szükséges a politikai konfliktust kiélezni. Ez volt az Orbán kormány filozófiája egy mondatban.
Az előző kormány nem csak elutasította a migrációt, hanem mindent megtett azért, hogy ne kelljen naponta 1 millió eurós bírságot fizetni, jelentette ki a Fidesz frakció vezetője.
Gulyás Gergely hozzátette, a Fidesz-KDNP kormány lezárta a határokat, kerítést épített, nem engedték be a migránsokat, a menekültáborokat pedig bezárták. Azt mondta, valójában nem akartak tábort Vitnyéden, azt a bírság elkerülésére használták. A felújított épület együttesben szeptembertől iskolai oktatás lesz. Gulyás Gergely hangsúlyozta, a migrációs paktumnak nem csak a kvóta szerinti átvétel a negatívuma, hanem az is, hogy egy tömeges migrációs nyomás esetén korlátlanul kellene bevándorlókat átvenni.
Ha a kormány valóban úgy döntött, és ő ennek a dokumentumait olvassa föl 2024 nyarán, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy olyan helyzetbe hozza az Európai Uniós tárgyalóinkat, hogy az 1 millió eurós bírságot ne kelljen fizetni. Ennek nem csak az volt része, amit ön felidézett Vitnyéddel kapcsolatban, hanem az is része volt, amit rosszul egy mondatot kihagyva felidézett, hogy a menekültügyi vagy migrációs paktumnak van egy olyan eleme, ami a mi korábbi tranzitzón rendszerünket hozza vissza. És kizárólag arra vonatkozott, és szerint elhallgatta, sőt meghamisította, hogy azt mi akár korábban is bevezetnénk, mert az Európai Unió bíróságának döntése kényszerített arra, hogy ezt kivezessük. Tehát amit ön mond, az megtévesztése az országgyűlésnek. Ez egy valótlan állítás.
A Vitnyéden kialakított épületegyüttes gyerektábornak hazudta az előző kormány. A Mi Hazánk pedig tüntetés szervezett az építkezés ellen, mert biztosak voltak abban, hogy ott migráns tábort építenek, mondta a Mi Hazánk elnöke Magyar Péter miniszterelnöknek válaszolva.
Torockai László azt mondta, a tüntetés eredménye volt, hogy a helyi civilekkel összefogva sikerült megakadályozni a tábor kialakítását. Az ellenzéki politikus szerint most már arról kellene beszélni, hogy a mostani kormány mihez kezd a déli határ védelmével. Az uniós migrációs paktum értelmében tette hozzá. Az illegális migránsokat ma már nem lehetne visszaküldeni a kerítés másik felére, hanem helyben nálunk kellene lefolytatni a menedékkérelmüket. Hozzátette, az érkező elutasított kérelmű migránsok 70%-át nem tudják kitoloncolni, ha már beléptek az Unióba.
Most, hogyha elfognak egy határon betörő illegális migráns, akkor mit fognak tenni? Mert az Európai Bizottság migrációs paktuma szerint most itt kellene tartani, ameddig nem folytatják le az eljárást. Erre a kérdésemre adjon nekem választ, hogy kell-e ettől a magyaroknak tartani, hogy ezek a tömegek majd jönni fognak a meghívó levél után, és itt fognak esetleg maradni.
Magyar Péter miniszterelnök viszonválaszában azt mondta, jegyzőkönyvek bizonyítják, hogy Vitnyéden 500 fő befogadására alkalmas menekülttábor tervezett a volt kormány 5 milliárd forintért, és azzal vádolta a Fideszt, hogy még most is belehazudik az emberek szemébe.
A kormányfő kijelentette, nem hajtják végre jelen formájában a migrációs paktumot. Erről a visegrádi partnerekkel is egyeztetni fog.
Magyarország a jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumát, ezért nem készített tagállami végrehajtási tervet, és a jövőben sem tervezi ilyen terv leadását. Jelentette ki a belügyminiszter az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának ülésén.
Posfai Gábor közölte, a paktumban szereplő szolidaritási pillérek közül Magyarország a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak. Ehhez viszont a tömeges migráció célországainak jóváhagyása is szükséges.
Továbbra is az a magyar kormány álláspontja, hogy a migrációs paktum jelenlegi formáját azt elutasítjuk. Tehát vannak bizonyos elemek, amik biztosan megfontolandóak, és ugye egy ilyen például a szolidaritás pillérnek egyfajta megoldás, amit ön is említett, hogy ott háromféle megoldás lehetséges, ugye maga a kvóta szerinti elosztás, ugye a pénzbeli megváltás, vagy ez úgynevezett technikai segítségnyújtás, amikor egy bizonyos országra együttműködve belül megállapodva nyújthatunk akár eszközbeli, vagy egy más segítséget ezeknek a migrációtól sújtott, vagy migrációs nyomás alatt álló országoknak.
Visszavonja a korábbi kulturális miniszter összes április 8-án hozott döntését a Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere. Tar Zoltán szerint Hankó Balázs 4 nappal a választások előtt csaknem 394 millió forint támogatást osztott szét 30 pályázó között, sok esetben írásos kérelem nélkül, vagy a kértnél magasabb összegben.
A tárcavezető hangsúlyozta, a módosítás minden esetben jogszerű. A kifizetések ügyében a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő munkatársai már egy folyamatban lévő adóhatósági nyomozást is segítenek.
Sürgősséggel tárgyalja az országgyűlés a médiatörvény módosítását, amelyet a jövő héten már el is fogadhatnak.
A múlt pénteken benyújtott javaslat teljesen átszervezné a közmédia intézményrendszerét. Eszerint a Duna és az MTVA összeolvasztásával létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, illetve önálló hírügynökségként működik tovább a Magyar Távirati Iroda. A javaslat létrehozná a független közmédia testületet, amely a tulajdonosi jogok gyakorolja a közmédia új cégei felett. Átalakítanák a média tanács működését is. A törvény hatályba lépésével a jelenlegi vezetők megbizatása megszűnik.
Egész héten tart a rendőrség országos ellenőrzés sorozata az úgynevezett Rótpól. Az akcióban szúrópróbaszerűen ellenőrzik a járművezetőket, az autósokat, motorosokat, a kerékpárosokat és a rollert használókat is.
A biztonsági eszközök használata és a vezetési okmányok ellenőrzése mellett pénteken kiemelten vizsgálják az alkohol és a drogfogyasztást a közutakon, mondta a Krónikának az Országos Rendőrfőkapitányság baleset megelőzési osztályának munkatársa. Zsinkai Elvira hozzátette, erre azért van szükség, mert Európa szerte jellemző, hogy egyre többen vezetnek drog vagy alkoholos befolyásoltság alatt. Ilyenkor lassul a reakció idő, beszűkül a látótér, és pontatlan lesz a mozgás.
A drogfogyasztást fizikai tünetek alapján, a pupilla mozgás és a reflexek alapján szűrik ki a kollégák, utána nyálmintás gyors tesztet tudnak alkalmazni, illetve kábítószer fogyasztás esetén pedig vérvételre állítják elő a járművezetőt.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M6-os autópályán Budapest felé a 41-es kilométernél a Fácános pihenőhely közelében két autó ütközött. A külső és a leálló sávot lezárták, 2 kilométeres a torlódás. Erősödik a forgalom az M1-es autópályán Biatorbágytól a főváros irányába, az M3-as autópályán az M0-as csomóponttól a városközpont irányába, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól befelé, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán az M0-as csomópont előtt.
Budapesti információkkal folytatjuk.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 10. kerületben a Jászberényi úton, Rákosvasút állomás közelében. A 11. kerületben az Egér úton befelé a Bazsalikom utcánál a 9 és délután 2 óra között sávlezárásra kell készülni karbantartás miatt. Útszűkületen kell láthatani mától a 19. kerületben a Bátori utcában az Üllői után, mert gázvezetéket építenek. Farkas Renát, a BKK Info.
Időjárás jelentés.
A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd este nyugat felől beborul az ég. Napközben csak elvétve, este nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A szél helyenként megélénkülhet. Délután 24-28, este 14-20 fok közötti hőmérséklet valószínű.
Ez volt a Krónika 7-kor, 4 órás hír összefoglalóval legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Szlotta Juditot és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
Műsorajánlat. Délelőtt.
Rendszeresen megállapítjuk, hogy egyre többen túlsúlyosak idehaza, de nem látszik semmilyen változás. Ennek ellenére rendületlenül beszélünk erről a betegségről. Most arról, hogy miért nem használnak a kampányszerű megoldások, s hogy miként lehet hatásosan fogyni. A nyár erre kiváló alkalmat kínál. Horváth Szilárd vagyok, várom Önöket.
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban.
Kultúrkalandok a közmédia csatornáin. Ismerje meg a kiállítások titkos életét, és fedezze fel múzeumaink rejtett zugait. Élő bejelentkezések, helyszíni kapcsolások a Múzeumok Éjszakáján. Múzeumok Éjszakája 2026. Június 20-án egész nap a közmédia csatornáin.
Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
Brüsszeli tudósítónk Berek Patrícia jelenti.
Megnyitotta az EU a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját Ukrajnával és Moldovával. Ez az első klaszter az Európai Unió alapvető értékeit és elveit foglalja magában, köztük a demokráciát és a jogállamiságot. Orbán Anita külügyminiszter a luxemburgi külügyi tanácsülésre érkezve azt mondta, intenzív többhetes tárgyalás után állapodott meg Magyarország Ukrajnával a kárpátaljai magyar kisebbség jogairól. Ez a megállapodás belekerült Ukrajna EU cselekvési akciótervébe, és ha Ukrajna nem teljesíti a megállapodást, akkor automatikusan leáll az egyes klaszterben a csatlakozási folyamat. A bővítésért felelős uniós biztos luxemburgi tájékoztatóján méltatta Ukrajnát a csatlakozási folyamatban végrehajtott reformokért a háborús helyzet közepette. Most tesszük meg a legjelentősebb lépést Ukrajna uniós tagsága felé. Ezúttal senkinek nem kellett kávészünetre kimennie a teremből, célzott Orbán Viktor korábbi tartózkodására Márta Kósz. Kiemelte azt is, hogy az Európai Bizottság azt várja az Európai Tanácstól, hogy még a nyári intézményi szünet előtt nyissa meg a fennmaradó 5 tárgyalási klasztert is. Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök helyettes a tájékoztatón kiemelte, Ukrajna egységes cselekvési tervet dolgozott ki a nemzeti kisebbségekkel kapcsolatban, amely valamennyi tagállam érdekeit figyelembe veszi. A reformok teljes körű megvalósítása ugyanakkor hónapokat, egyes esetekben akár éveket is igénybe vehet, tette hozzá. A tagállamok kormányainak képviselőiből álló tanács tegnap jóváhagyta Ukrajna csatlakozását az uniós kiberbiztonsági tartalékhoz. Így az ország rendkívüli uniós támogatást kaphat nagyszabású kibertámadások esetén. Újabb büntető intézkedésekkel sújtja az Unió az orosz hadiipart, az árnyékflottát, valamint a hibrid támadásokban és dezinformációs kampányokban résztvevő személyeket és szervezeteket. Az uniós főképviselő közölte, ezen túlmenően készül a 21. szankciós csomag is. Kaja Kallas Luxemburgban hangsúlyozta, mielőbb el kell fogadni a készülő újabb büntető intézkedéseket, hogy szűkítsék Oroszország háborús mozgás terét. A nyugati szankciók már eddig is több mint 1000 milliárd euró veszteséget okoztak Oroszországnak, hangsúlyozta. Erősíti a légiutasok jogait az Európai Unió. A parlament és a tanács nem kevesebb, mint 13 év tárgyalás után megállapodott arról, hogy frissíti a légiutasok jogaira és a légitársaságok felelősségére vonatkozó szabályokat. Járattörlés vagy 3 órán túli késés esetén továbbra is ugyanannyi kártérítés jár, mint most, de gyorsabbá és egyszerűbbé kell tenni az ügyintézést. Megerősíti az Unió a fogyatékossággal élő utasok, a kísérő nélküli kiskorúak és a várandós utasok jogait is. Törölték a brüsszeli MCC-t az Európai Bizottság átláthatósági nyilvántartásából. A Matthias Corvinus Kollégium brüsszeli képzési központját azzal vádolja a bizottság, hogy nem hozta nyilvánosságra finanszírozási forrásait, ezért törölték az uniós lobbisták névjegyzékéből. Az intézet közleménye szerint folyamatosan próbálják őket elhallgattatni, mert megkérdőjelezik a brüsszeli politikai elit ideológiai konszenzusát, de az MCC fellebbez a döntés ellen, és továbbra sem riad vissza a nyilvános vitától.
Jó reggelt Magyarország! Kakukk El Tamással.
Társadalmi egyeztetésre írta ki az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium a tanévrendjének témakörét, az észrevételeket június 23-áig várják, és ugyancsak társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a rendelettervezetet, amely a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazza. Ezek a témáink, akivel pedig beszélgetünk erről, Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvívője a telefonvonalban. Kezdi csókolom, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Kezdjük ezekkel a bizonyos változásokkal. Mit tartanak a legfontosabbnak? Melyeket tartják a legfontosabbnak?
Igen, hát ha megyünk sorba, ahogyan bejelentette az imént, a tanév rendjéről szóló rendelet igazából sok újdonságot nem tartalmaz. Nagyon hasonlít az előző évhez. Abban azért különbözik, hogy egy diákoknak szóló napot beiktattak, ami szerintem nagyon üdvözlendő, de egyébként más időpontok vagy a tanév rendjét meghatározó dátumok tekintetében nagy változások nincsenek. Talán még egy dolog emelendő ki, ez pedig az, amit ígért is Lannert Judit, hogy ritkítják a kompetencia méréseket, amit a PDS szintén kért korábban, mert ugye az nem csak, hogy rendkívül megterhelő, hanem hát igazából szakmaiatlan is volt, amit az utóbbi években művelt igazából az oktatási hivatal, tehát hogy rengeteg mérésig iktatott be, és olyan kompetenciákat mért, amely kompetenciák nincsenek is valójában. Úgyhogy mi ezzel a rendelettervezettel egyetértünk. Hát a másik pedig, ami a béremelésről szól, az pedig egyszerűen egy Európai Uniónak tett vállalásnak való megfelelés, mert hogy a kormány azt vállalta egy 2031-ig tartó projektjében, hogy a pedagógus átlagbéreknek el kell érni a diplomás átlagbér 80%-át, és hát ezt időről időre ellenőrzik, és hát most a KSH adatai szerint kiderült, hogy 0,4%-kal elmaradt az eddigi emelés ettől a szinttől, és hát ezt kellett pótolni. És a szakképzés is ezt a mértéket szokta lekövetni, tehát igazából ez a rendelettervezet erről szól. Viszont szerintem, amiről mindenképpen beszélnünk kellene, és nagyon fontos lenne meglépni, hogy éppen ezért nyílni fog még jobban a béróló a nevelést, oktatást közvetlenül segítő és technikai dolgozóknak a bére, meg a pedagógusok bére között, mert ahhoz még mindig nem nyúltak hozzá, és hát ez most már egyre sürgetőbb, hogy az ő béremelésük is kezdődjön meg, függetlenül attól, hogy erre egyébként uniós forrás nincs.
Hogyha átlagot tekintünk, mekkora bérekről van itt szó egy a pedagógus esetben és a másik kör esetében? Most így nagyjából nyilván itt ugye többféle sáv van, meg pedagógus egy-kettő és így tovább, de hogyha egy átlagot nézünk, akkor hogy alakul ez a különbség, amire hivatkozik?
Igen, hát itt nagyon nagy különbségek alakultak már ki, mert a nevelést és oktatást közvetlenül segítő, illetve egyéb munkakörben dolgozók gyakorlatilag garantált bérminimum körüli béreket kapnak. Tehát ez azt jelenti, hogy nekik a nettójuk olyan 250-270 ezer forint per hó. És hát itt a pedagógusok esetében viszont már lényegesen magasabb bérekről beszélhetünk, hiszen itt gyakorlatilag arról van szó, hogy azért ilyen 800 ezer forint körüli átlagbérekkel lehet számolni, tehát mindenképpen lényegesen nagyobb bérekkel, mint amennyi hát akár mondjuk egy diplomás nevelést és oktatást közvetlenül segítő esetében van. Gondoljuk csak el, hogy vannak főiskolát végzett rendszergazdáink a rendszerben, akiknek hát ilyen nevetséges béreik vannak, és ugyanakkor pedig, ha valaki óvodai nevelő végzettséget szerzett mondjuk egy technikumban, most jelen pillanatban ő egyébként óvodapedagógus munkakört láthat el, de ha nem is lát el ilyet, mivel ez pedagógus végzettségnek minősül, akkor ő már bizony meg fogja kapni azt a bért, ami a pedagógusoknál, hogyha a pedagógus egyben van, a sáv alján szerepel, vagy akár esetleg többet is.
Ez az a 800 ezer forint ugye környéke, de van itt egész más példa, amit lehet olvasni kutató tanárok esetében 918 ezer és 1.938 ezer, vagy millió...
Tehát de hát erről szerintem ne beszéljünk, ők talán vannak 130-an az országban.
Na ezt akartam kérdezni, hogy lehet ezzel találkozni a valóságban is?
Nem nagyon. Én ismerek egyébként konkrétan élő embert, aki ilyet kap, egyet Pécset, de ugye egyébként nem nagyon jellemző ez. Miért nem jellemző? Hát nyilván azért, mert hogy itt tudományos tevékenység is kapcsolódik ehhez a fizetési fokozathoz, és azért ilyet végezni, illetve ilyen fokozatot megszerezni a tanítás mellett, hát azért ez elég nagy mutatvány.
Hogyha beszélünk egy kicsit arról a bizonyos új, ez a Diákok Hangja nevű témanap, ezt hogy lehet elképzelni? Mi fog itt történni? Van erről valamiféle útmutatás, vagy mindenki saját belátása szerint szervezi ezt majd meg?
Nem tudok erről konkrétumot. A tanév rendjéről szóló rendelettervezetben is csak egy ilyen tólik határ van, hogy dátum szerint mikor kellene ezt megszervezni az iskoláknak, de én úgy gondolom, hogy itt talán azt hagyják nyitva, hogy a diák önkormányzatok maguknak tervezzék meg ezt a napot. Én legalábbis így tudom ezt elképzelni. És ez szerintem ilyen szempontból nagyon jó, hogyha a diákok öntevékenységét ilyen módon ösztönzik. Aztán lehet, hogy később kijön erről valami, ezt nem tudom, de most annyit lehet erről tudni, hogy 2026. szeptember 14-e és 25-e között egy iskola által választott napon lehet.
A nemzeti alaptantervvel mi a helyzet? Mert ugye, hogyha nem lett volna kormányváltás, akkor is időszerű lett volna annak a felülvizsgálata, módosítása esetlegesen. Erről lehet-e tudni valamit?
Igen, és az az érdekes, hogy már tavaly, tehát a köznevelési törvény előírása szerint már tavaly felül kellett volna vizsgálni a NATO-t. Hát én úgy gondolom, hogy ezt most már ténylegesen pótolni kell, de hogy milyen keretben és hogyan fog ez történni, erről még nem igazán tudok semmit, mint ahogy arról sem, hogy hogy fog alakulni egyébként az érdekegyeztetés és a szakmai egyeztetés rendszere. Most jelen pillanatban különböző csoportok, szervezetek jelentkeznek be Lannert Juditnál, illetve az államtitkároknál, és ők külön-külön találkozgatnak, ami hát ilyen bemutatkozásnak persze megfelelő, de nyilván ki kellene alakítani az egyeztetés rendszerét. És egyébként most tegnap én este írtam egy újabb levelet, megint bejelentkeztünk most konkrétan a szakképzéssel kapcsolatos követeléseinkkel.
Mit javasolnak ebben a tárgyban? Akkor avasson be egy kicsit bennünket.
Mindenképpen nagyon fontos lenne a régebbi érdekegyeztetés rendszerét visszaállítani, tehát hogy legyen a szakszervezetekkel, akik az adott területen működnek, legyen egy olyan jellegű egyeztetés, amiben egyébként elsősorban munkajogi, illetve hát tulajdonképpen a rendszerben élők élet és munkakörülményeit meghatározó különböző kérdéseken kívül szakmai kérdések is elő kell, hogy forduljanak, mert az a helyzet, hogy a pedagógiában ezek egymástól nem szétválaszthatóak, és hát persze ki kellene alakítani egy olyan szélesebb körű egyeztetést is, amelyben szakmai szervezetek tudnának belépni. Ezzel kapcsolatban egyébként felmerült az több esetben, nem csak Lannert Judit beszéltünk erről, hanem Tűcs Dórával is, a Parlament Oktatási Bizottságának elnökével, aki szintén szeretné némileg szélesíteni a kört és engedni úgymond a beleszólást, hogy hát tulajdonképpen a szakmai szervezeteknél kik lehetnének azok, akik ebben részt vesznek. A PDS-nek az a javaslata, hogy ez úgy történjen, hogyha van valamiféle téma, ami például mondjuk egy nemzeti alaptanterv, azokat kellene mindenkor meghívni ezekbe az egyeztetésekbe, akik az adott témában már valami konkrétumot letettek az asztalra. Magyarán van elképzelésük, van valamiféle tervezetük, amely egyébként a vita tárgyát képezheti. Így ki lehetne szűrni azokat a kvázi tervezeteket, amelyek hát gyakorlatilag csak, hát hogy mondjam, a helyet foglalják, de igazából hozzátenni érdemben a kérdésekhez nem tudnak, és mindenképpen ellenezzük azt, ami egyébként felvetődött már a Tisza kormány részéről, hogy hát esetleg a nemzeti pedagógus karból valamiféle kamarát hoznának létre. Ezt olyannyira ellenezzük, hogy mondtam Lannert Juditnak, hogy ebből azért nagyon komoly hát nézeteltérések keletkezhetnek. Mi ezzel nagyon élesen fogunk tiltakozni, hogyha továbbra is kitartanak amellett, hogy egy ilyen korporatív tervezetet, amit még az előző kormány hozott létre, és ami gyakorlatilag azt láttuk az eddigi működése során is, hogy igazából ilyenkor, amikor velük egyeztetett, akkor a kormány saját magával egyeztetett, szóval ezt a rendszert ezt be kell fejezni, nem ám, hogy még tovább fejleszteni. Kamarára semmi szüksége nincs a pedagógus szakmának, mert mi nem olyan protokollok szerint működünk, mint ahogy például az az egészségügyben van.
Köszönöm szépen Nagy Erzsébetet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivőjét hallották. 7:08, rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit.
Akár egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz is hozzáférhet Irán, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal kötött megállapodáshoz. J.D. Vance, amerikai alelnök szerint a washingtoni kormány nyitott arra, hogy az öbölmenti országok koalíciója beruházzon a perzsa államban, ám ennek szigorú feltétele a nukleáris program teljes lezárása. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Magyarország jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az uniós migrációs paktumot, jelentette ki a belügyminiszter. Posfai Gábor megerősítette, hogy a paktum elemei közül a kormány a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak, a kvóta szerinti elosztást és a pénzügyi megváltást nem. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, hogy megkötötték a Nyíregyháza Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Tokaj és Rakamasz közötti csaknem 200 méteres hosszú híd. Megöltek egy 85 éves nőt éjszaka Budapesten, közölte a rendőrség a polisz.hu oldalon. A rendőrök bejelentés alapján mentek egy 8. kerületi Práter utcai lakáshoz, ahol holtan találták az ingatlan 85 éves lakóját. A rendőrség hajtóvadászatot indított az elkövető felkutatása érdekében. A híradást Polyák Adrien készítette, krónikával 8 órakor jelentkezünk.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Kakuk L. Tamás.
A vonalban pedig Fodor Gábor, a Közép-Európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője, volt miniszter. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
A hétvégén ugye kongresszust tartott a Fidesz, közben itt tegnap elfogadtak egy jelentős alkotmánymódosítást, amely ugye arról szól, hogy két cikluson túl nem lehet senki sem miniszterelnök. Hogyha ezt a két pillét nézzük, meg egy kicsit távolabb lépünk attól a világtól, akkor milyen politikai helyzet alakult itt ki Magyarországon ezután a választás után, hogy látja?
Hát mindenképpen szokatlan, bármint a tekintetben szokatlan, hogy ha a világ oldaláról nézem, ahogy ön is kérdezte. Magyarországon viszont most már ez az 5. kétharmad egymás után, tehát lassan hozzá kell szoknunk, hogy a magyar választójogi rendszer olyan, hogy folyamatosan termeli a kétharmadokat. És hogyha az okait keressük például a Fidesz vereségének, ami azért nagy arányú volt, de tegyük hozzá, hiszen a Fidesz, illetve a Fidesz is 4-szer nyert kétharmadot, és most pedig a Tisza nyert kétharmadot, és ez a mostani Tisza kétharmad azért jelentős, tehát ez a legjelentősebb kétharmados győzelem idáig. Tehát ebben biztos, hogy mindenképpen benne van a választójogi törvény, amit kívánatos lenne szerintem olyan irányba változtatni, hogy jobban kifejezze azt a típusú választói akaratot, amely akár különböző pártokban, szocialista eszmerendszerben, liberálisban, konzervatívban és más típusúakban is, akár zöld és egyebekben találja meg önmagát szerte, világszerte.
Ugye itt, ami történt, és abból a szempontból, hogyha nézzük, a politikai kultúra változása, illetve a klasszikus politológiai alapvetések, mintha megrendülni látszanának, már csak abból a szempontból, hogy egyrészt van a Fidesz, amely ugye egy beágyazott néppárt tagsággal, kerületekkel, szóval egy szervezeti felépítéssel, kongresszussal, megfelelő alapszabállyal, választmánnyal, és így tovább. Aztán van egy olyan párt, amelynek a létszáma, hát sokkal csekélyebb, ugye, ami ismert, nem is mint szervezet van jelen, hanem valamiféle politikai jelenség, vagy politikai érzületet, vagy közérzetet megfogalmazó, befolyásoló rendszer. Különös tekintettel arra, hogy leginkább ugye a közösségi média terében. Van erre példa, mert például a New Yorki főpolgármester választásnak is az volt a tanúsága, hogy influencerként viselkedett a jelölt, aki aztán megnyerte. Változik ebből a szempontból a klasszikus politika, politológiai szabályrendszer, másképp kell gondolkozni róla, illetve mit mutat ez a jelenség, ez az új típusú jelenség?
Hát igen, jogos teljesen a kérdés, mert változik szerintem. Változik, hiszen, ahogy ön is utalt rá, világszerte olyan jelenségeket látunk, amelyek ebbe az irányba mutatnak, mármint a tekintetben, hogy a klasszikus pártformációk mellett jelennek meg olyanok, amelyek szinte semmiből robbannak be, és akár győzelmet is tudnak aratni. Mint a régióból is tudunk ilyet mondani, hiszen Szlovákiában pár évvel ezelőtt Igor Matovics, aki aztán később miniszterelnök is lett, hasonlóképpen jelent meg a politikai életben, teljesen újszerű volt a pártja előtte, semmi előzménye nem volt, mozgalomszerűen, és aztán nyertek. Aztán ez egy más kérdés, hogy mára, mert ugye ez pár évvel ezelőtt volt, mára már nincsenek jelen ilyen befolyások a szlovák politikai életben, de Szlovéniában is látunk ilyet, vagy hogy nyugat-európai példát mondjak, mert már korábban elkezdődött Franciaországban Macron elnök, és a mögötte lévő mozgalom az Anmarché, amelyet szám ugye reneszánsz néven futott később tovább, szintén hasonló mozgalmi jelleggel épült. Tehát a Tisza párt, miközben azt mondjuk, hogy párt, én is most azt mondtam, valóban úgy van, ahogy ön is mondta, a klasszikus értelemben vett párt formákat nem nagyon mutatja, viszont van egy mozgalmi jellege. És ez a mozgalmi jelleg, ez kérdés, hogy meddig tartható fenn. Az előbb általam elmondott nemzetközi példák azt mutatják, hogy egy idő után azért ezzel is kell kezdeni valamit a párt struktúrával. De valószínűleg ez a dilemma előtte áll még a jelenleg győztes politikai formációnak, hogy most a párt irányába, tehát a szigorúbb irányba menjen el, vagy próbálja megtartani ezt a lazább mozgalmi jelleget.
Hogyha a kormányzást nézzük, akkor ön mit lát ebből a szempontból, mert ugye a kormányfő Magyar Péter rendszerváltoztatást mond, ön éppen a közép-európai rendszerváltoztatást kutató intézetnek a vezetője. Szóval ez most micsoda? Rendszerváltás, rezsimváltás, vagy valamiféle más? Hogy lehet megfogalmazni, ami most történt?
Hát ez is egy érdekes kérdés már, mint a tekintetben, hogy én azt gondolom, hogyha precízen, jogilag és politikailag nézzük ezt a fogalmat, akkor rendszerváltás 1988 és 90 között volt Magyarországon. Azóta kormányváltások vannak. Ez a mostani is egy kormányváltás volt. Hiszen rendszer, amiben élünk, az a demokrácia rendszere. A diktatúrát váltottuk le demokráciára, mert az alapok, ugye a diktatúrának mi volt az alapja, egy pártrendszer volt. Központi, tehát tervutasításos gazdaság, nem voltak szabad választások, nem volt meg a szuverenitásunk is hosszan sorolhatnám még ezeknek a sajátosságait a diktatúrának. A demokráciának a sajátosságai, szabad választások vannak, parlamentáris demokráciában élünk, létezik a véleménynyilvánítás szabadsága, és pártok versenyeznek az akaratunkért, piac gazdaság működik a tervutasításos gazdaság helyett, szuverénen döntünk a nemzetközi viszonyainkról, szerződéseinkről, stb. Tehát ezek az alapok, ezek változatlanok 1990 óta. Az egyes kormányok persze tudnak jelentős változásokat hozni, mert ne felejtsük el, a Fidesz is 2010-ben, amikor nyert, önmagát a rendszernek nevezett, a Fidesz kezdte el ezt a szöveget, hogy így fogalmazzak, hogy rendszerváltás.
De fülkeforradalom, ugye ez volt a kifejezés.
Pontosan. Fülkeforradalom, illetve a nemzeti együttműködés rendszere. Tehát ők saját magukat annak nevezték egy új rendszernek. Tehát még jogi és politikai értelemben precízen, ha fogalmazunk, itt kormányváltás történt, retorikai értelemben lehet mondani a rendszerváltás, hiszen Fidesz saját magát a nemzeti együttműködés rendszerének hívta, hát ehhez képest másért, mint amit a Tisza képvisel.
Mi okozta itt a bukást? Többen fogalmazzák meg, de nem is, talán nem is az apró részletek lennének itt érdekesek, hanem hogyha egy nemzeti együttműködés rendszer, az hogy bukott meg a nemzet nélkül?
Hát ez egy több ok volt. Szerintem itt igazából ugye az elmúlt időszakban is sokan próbálták ezt elemezni. Én azt mondanám, hogy ami az egyik legfontosabb elem az az, hogy a csillagok állása kellett hozzá. Tehát ezt a politikában is úgy hívjuk, hogy egyszerre kellett több fontos oknak érvényesülni. Mert több probléma már korábban is megjelent a Fidesz kormányzásával kapcsolatban, de nem jutott el odáig, hogy jelentős változást hozzon a választóknak az attitűdjében, tehát a meggyőződésében, abban, hogy hogyan akarnak szavazni. Tehát még 2022-ben a Fidesz több mint 3 millió szavazattal nyerte meg kétharmaddal a választásokat, 2026-ban jóval több mint 3 millió szavazattal nyerte meg a Tisza választásokat, és bukott el a Fidesz. Ennek egyébként a legfőbb okai először is gazdasági oka, az, hogy az mögöttünk lévő 4 esztendőből 3 mindenképpen gazdasági stagnás és visszaesés éve volt, és az előtte lévő 4. is a Covid utáni föllendülés volt, tehát az egy átmeneti és nem valós föllendülés volt. Tehát ez volt az alapja mindennek. Az Európai Unióhoz hibás volt a viszony, tehát az, hogy Brüsszelből ellenséget csinálta a kormány. Oroszországhoz túl túl közel voltak, és volt a kegyelmi ügy, ne felejtsük el, amely egy lavinát indított el a Fidesszel kapcsolatban, amit nem tudtak megállítani. Ezen túlmenően végtelenül irritált a választóknak a korrupció gyanúja, illetve az, hogy nagyon sok ember olyan gazdagodást mutatott fel, és az olyan párvenű módon, acátlan módon élte át, tehát ami 10 milliós, 100 milliós táskák, autók, stb. Ezek irritálóak voltak a közvélemény számára, főleg akkor, amikor gazdasági visszaesés volt, és elveszítette az ide szállásra az értelmiségi hordudvarát is. És azt se felejtsük el, hogy voltak kampányhibák, és végül, amit mondanék, az az, amivel a beszélgetést is kezdtük, hogy egyszerűen a választójogi törvény olyan volt, amely mondjuk egy 53%-os választói támogatás mellé 71%-os parlamenti többséget rendelt.
Köszönöm szépen, Fodor Gábort, a Közép-Európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetőjét, volt minisztert hallották.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
Önálló közigazgatási egységgé válna a Balaton, a Balatoni Kör javaslat csomagja alapján. Erről beszélgetünk a következő percekben Pag Gáborral, a Balatoni Kör elnökével. Köszöntöm a vonalban, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
Mi is ennek a javaslatnak a lényege? Hogy nézne ez ki, és aztán mi lenne a haszna?
Hát inkább a hasznáról szeretnék beszélni. Itt a Balatonon azt látjuk, hogy nincs gazdája Balatonnak. Sem közigazgatásilag, sem jogalkotásilag, sehogy. És ezt szeretnénk valahogy feloldani, hiszen a Balaton jelenpénben három megye közigazgatásához tartozik, és ezeknek a megyéknek nem az elsődleges prioritás, mondjuk úgy, hogy a Balaton problémáinak a megoldása. És sajnos most már több mint 25 éve nem volt miniszteriális szinten képviselője a Balatonnak. Utoljára akkor volt olyan megbízott, aki ezzel foglalkozott hivatalosan, és ezt szeretnénk feloldani, ezt kérjük a döntéshozóktól, és lehetőleg egy olyan személybe gondolkozunk, aki balatoni ember.
Ez közigazgatási kérdés, vagy ez valami több lenne?
Hát ugye nem valósult meg a régiók létrehozása, hiszen a megyék meglehetősen ellent mondtak. Lehet, hogy a régiós térképet is elő kéne venni és újraírni. Egyébként én azt gondolom, inkább közigazgatási sztori lenne. Ha csak abban gondolkozunk, hogy most már a Balatonnak például van főépítésze, külön. Tehát ennek a mintájára valamiféle olyan megoldásba gondolkozunk, ami segítséget jelentené az itt élőknek, az itt vállalkozóknak, és egyébként az itteni önkormányzatoknak is, mert nehéz az érdek képviseletük, érdek megjelenítésük a döntéshozók felé.
Mik azok a fő kihívások, amire ez megoldást adna?
Hát mindenre. Közlekedésfejlesztés, infrastruktúra, egyéb infrastruktúra, közlekedés összehangolása, turizmus, gazdasági tevékenységek, építészet, helyi értékek védelme, környezetvédelem, vízvédelem, vízpótlás. Tehát igazából mindenre, amire most jelentően a Budapestről várjuk mindig a megoldást, illetve a különböző települések, akár polgármestere, akár gazdasági képviselői a helyi megyei közgyűlés felé próbálnak lobbizni a maguk érdekébe.
Hogy miben látja a legfőbb problémát? Mert ugye a Balatont mindig idegenforgalmi szempontból próbálják megközelíteni, nyilván egyik fő bevételi forrás természetesen. Na de az ott élők például az, hogy maradjanak helyben egyáltalán, hogy aztán a betelepülők viszonya. Szóval van egy csomó olyan ügy, ami nem idegenforgalmi összefüggés.
Igen, egyébként összefügg az idegenforgalommal, de természetesen hát ez a fő probléma, hogy például lakhatási válság van a Balatonon. Hiszen nincs fiataloknak letelepedéshez nincs lehetőségük, olyan ingatlan árak vannak, ami országos szinten is kiugró. Itt most egy fiatalnak életet kezdeni nagyon-nagyon nehéz. Ugye van egy fajta ilyen lakásépítési program, de hát ez egy csepp a tengerbe, ennek is az összehangolása nagyon fontos lenne, az erőforrások összehangolása, ezeknek valamiféle koordinálása, tehát ne ilyen adhok jelleggel történjenek ezek a dolgok, ezek mind nagyon fontosak lennének. Ezt nagyon-nagyon jól érzi a szerkesztő úr, tehát ez nagyon-nagyon fontos, egyik nagyon-nagyon fontos kihívás. De egyébként beszéltünk az oktatásról, hogyha folyamatosan azt látjuk, hogy a Balaton lakossága az előregedik, mert a fiatalok a lehetőségek hiányába elmennek, viszont egy olyan korosztály, aki mondjuk úgy a sok munkában megtermelt pénzét befekteti a Balatonra, és ide jön a nyugdíjas éveit leélni, ami egyébként teljesen jó, meg ez frankó, csak hát azért a fiatalok itt tartása az egy fontos kihívás lenne.
Ez például munkahely kérdése is, ugye? És nem szezonális munkahely, hanem teljes éves munkahely.
Igen, és akkor ugye megint megérkeztünk hozzánk a balatoni körhöz, akik azt mondják 12 éve, hogy a Balaton ez a 12 hónapos turisztikai desztináció, ennek kéne az sok mindent alárendelni, ebbe egyébként én azt gondolom, most látom, hogy vannak eredményeink, de még messze vagyunk az optimálistól, és persze, hát minden összefügg mindennel, és hogyha ez megvalósulna, akkor sokkal könnyebb lenne itt tartani a fiataljainkat, sokkal könnyebb lenne egyébként a vállalkozások fenntartása, egész éves működtetése. Hát igen, ez egy ilyen nagyon szép körforgás, ami hogyha összejönne, de még egyszer mondom, ezt így tudjuk megoldani mi, a helyben élők, a helyben dolgozók, a helyben vállalkozók, a helyben közigazgatásban résztvevők, és egyébként azt látjuk, azt érezzük, hogy erre nagyon nagy szükség lenne, és egyébként nagyon nagy a fogadókészség, csak hát... Itt az az a kérdés, hogy az állami szervek ezt hogy gondolják.
Kinek kellene ebben lépni, illetve önök hol kezdeményeznek, kivel kezdeményeznek erről akár párbeszédet, tárgyalást?
Hát mi két minisztériumot célzottan kerestünk meg. Az egyik a Lőrinc Viktória féle vidékfejlesztési minisztérium, a másik pedig a Kapitány István féle gazdasági minisztérium. Azt gondoljuk, hogy ez a kettő az, aki ebben nekünk segítséget tud nyújtani.
Nyitottak ők erre? Kaptak visszajelzést?
Helyettes államtitkári szinten már igen, de azt gondolom, hogy azt is látjuk, hogy ilyen pillanatban kicsit mások a prioritások, a hangsúlyok a kormányzatnál. Most én azt gondolom, hogy nekünk kell egy picit türelmesnek lenni, de természetesen mindent megteszünk, hogy különböző lobby csatornáinkon ezek a üzenetek eljussanak, és találjunk fogadókészséget, és tudjunk ebből valamit kihozni.
Köszönöm szépen Pach Gábort, a Balatoni kör elnökét hallották az elmúlt percekben.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
Tegnap az országgyűlés elfogadta az alaptörvény 16. módosítását. Ennek részleteiről beszélgetünk a következő percekben Hag Péter jogtudós professzor emeritusszal, akit köszöntök itt a stúdióban. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Amikor beadták ezt a bizonyos tervezetet, akkor már elemeztük itt 1-2 ízben, pont itt a reggeli műsorban önnel. Most, hogy kialakult a végleges, hogy ítéli meg, és akkor szedjük szét egy kicsit mondjuk rögtön a miniszterelnöki hát mondjuk azt, hogy is van mandátum korlátozásával, ugye?
Azt gondolom, hogy ugye ez a leglátványosabb és legpopulárisabb része az javaslatnak, amivel kapcsolatban, ahogy említette korábban is, kifejezték többen azt a véleményüket, hogy vannak jogi problémák vele, a személyre szabadság és a visszamenő hatály, szóval ezek a problémák nem léteznének, ha úgy fogadta volna el az országgyűlés a törvényt, hogy ezt a korlátozást a következő miniszterelnöktől alkalmazzák, tehát az én felfogásom szerint már Magyar Péterre sem kellene alkalmazni ezt a törvényt, csak az ő úgy jobb megválasztása után. Tehát mindazokra, akik a törvény elfogadása után lépnek be a miniszterelnöki pozícióba. Tehát ez a jogi része, a politikai része, az ugye egyfelől nyilván volt egy választási ígéret, és ez egy populáris ígéret, akik nagyon haragudtak az előző miniszterelnökre, azok örömmel veszik, hogyha úgy hiszik, hogy ő többet nem lehet. Azt kell mondanom, hogy ez a rendelkezés tulajdonképpen azt nem fogja tudni megakadályozni, hogy Orbán Viktor meghatározó politikus legyen, ha a körülmények úgy alakulnak. Ugye ahhoz, hogy valaki miniszterelnök legyen, ahhoz kell, hogy ő neki legyen ilyen ambíciója, tehát, hogy beszálljon a küzdelemben. Ugye az elmúlt napok fejleményei alapján ezt nem tudjuk állítani, hogy Orbán Viktor akar-e még valaha miniszterelnök lenni. Ugye egy évre kérte a mandátumát a pártelnöki tisztségben, az is az sem kizárt, hogy 64 évesen vagy 65 évesen jövőre, jövő után visszavonul a politikától. Tehát kell, hogy ő akarja, és kell, hogy a választók akarják. Most politikailag ez az egyik legkritikusabb pontja a javaslatnak. Ugye az, hogy tulajdonképpen 140 valahány képviselő a választók akaratát, a jövőbeli választók akaratát fogja korlátozni, vagy akarja korlátozni. Abban a hiszemben, hogy valaki attól lesz erős ember a politikában, hogy miniszterelnök. Na most azt gondolom, hogy ha Orbán Viktor úgy dönt, hogy elindul, és ez a választók akaratával is egyezik, ezt nem tudom most megmondani, hogy ez így lesz-e vagy sem, de ha a választók 3 év múlva, 4 év múlva szeretnék azt, hogy Orbán Viktor visszatérjen, akkor vissza fog tudni térni. Ez a rendelkezés, ez nem fogja megakadályozni őt abban, hogy ő legyen a meghatározó politikai szereplő.
Akkor sem, hogyha ugye nem közvetlen választásról beszélünk, hanem a jelenlegi alkotmány szerint, ami persze módosítható, hiszen megvan az alkotmányos többség, ugye a parlamenti többség választja, a köztársasági elnök pedig felkéri azt, akinek láthatóan meg lesz a parlamenti többsége a kormányalakítása.
Így van, és ez egyáltalán nem biztos, hogy ez a például legerősebb párt elnöke. Ugye most beígérték a miniszteri meghallgatásoknál a választási reform mot is, hogy egy arányosabb választási rendszer. Az arányosabb rendszerben mindig több párt van, mint kettő. Ugye ez a mostani rendszer, ez a két párt rendszer felé vitte a politikai berendezkedésünket, hiszen az egyéni körzetbe egy az egyebbe küzdelemben dől el, hogy ki lesz a mandátum. A arányos választási rendszer az azt eredményezi, hogy 5-6-7-8 párt is lehet, és az, hogy egy koalíció hogy jön létre, adott esetben az országnak az elemi érdekévé válhat, hogy egy adott személy legyen a miniszterelnök. Ugye egy másik műsorban említettem, hogy 2021-ben Izraelbe akarták ezt bevezetni, de rájöttek arra, hogy több kárt okoz. Ők ugye Netanyahu miniszterelnöktől akartak így megszabadulni, de rájöttek, hogy több kárt okozhat, mert olyan válsághelyzeteket generálhat az, hogy van egy személy, akiben a pártok megegyeznek, van egy személy, akit a választók is akarnak, de az alkotmányos szabály szerint nem lehet megválasztani. Az országnak az az érdeke, hogy az vezesse miniszterelnökként, aki a legalkalmasabb erre, és akit a választók legalkalmasabbnak tartanak, nem az a 140 valahány képviselő, aki tegnap szavazott.
A másik, ugye itt ezek a bizonyos közérdekű vagyonkezelő alapítványok ügye. Amikor beszélgettünk, akkor nem lehetett tudni, hogy szétválasztják-e a korábbi alapítású, akár magánalapítású, például Batthyány Lajos alapítványt annak idején Antal József alapította. Szóval a magánvagyonból alapítottak, vagy magánhozzájárulással alapítottak, akkor még nem beszéltünk vagyonokról a mai értelemben, ugye? Szóval magánhozzájárulásból alapítottak. Most a törvény azt mondja, hogy azt a részt államosítanák vissza, amely egyébként az államtól származik. Ez így működhet, vagy ebben is van valamiféle pikantéria?
Hát ez a része így működhet, ugye én magam még nem láttam a végleges törvényjavaslatot, amit az országgyűlés elfogadott, az csak megteremti a jogi keretét annak, hogy ezt a kérdést majd törvényben rendezzék. De valóban arról van szó, hogy ha ezt megteszik, akkor majd szét kell szállazni ezeknél az alapítványoknál, hogy mi az, ami magánvagyonból keletkezett, ugye a viták középpontjában van a Matthias Corvinus kollégium, ami több mint 30 éve létezik, messze-messze a kekvák létrejötte előtt már létezett szintén alapvetően magánvagyonból, ugye a Tombor családnak a magánvagyonából. Tehát ezt majd, ha most az alkotmányos alap megvan arra, hogy megszüntessék ezeket az alapítványokat, de jogilag ugye a kártalanítás nélkül nem lehet államosítani magánvagyont, tehát vagy vissza kell adni a vagyont, vagy valamilyen kártalanítást kell adni azoknak, akik a magánvagyonukat tették be. Az sem teljesen világos, hogy mi fog történni utána például az egyetemekkel, vagy a Matthias Corvinus kollégiummal, ugye rövidítve MCC-nek, csak akik esetleg így hallották, hogy ővelük mi lesz, hogy az MCC vezetői bejelentették, hogy alapítványként fog tovább működni. Erre van törvényi lehetőség. Az egyetemeknél nem tudjuk, az biztos, ugye több mint 40 évet töltöttem el egyetemen, és ma is ugye emeritus professzorként ott vagyok, hogy az ELTE, ahol én vagyok, az megmaradt nem alapítványi egyetem. Ez anyagilag az oktatóknak sokkal kedvezőtlenebb, mintha munkaviszonyban lettek volna, tehát olyan 20-30 volt, ahol 40%-kal magasabb jövedelmeket tudtak az alapítványi egyetemek az oktatóknak nyújtani. Tehát ez egy következő lépés, úgy tűnik, hogy ezek az egyetemek a következő tanévet még ebben az alapítványi formában teszik úgy, hogy a vagyonnak a tulajdonosa az állam, már annak a vagyonnak, ami eredetileg állami volt, de itt még azért komoly feladatok vannak, hogy a hatékony működés feltételeit megteremtsék, a visszatérés a korábbi állapothoz az nem növelné a hatékonyságot.
Ugye hát időnk lejár, de egy fontos kérdés, ugye amikor államosításról beszélnek, akkor meg kisajátításról, akkor jelentős közérdeket is ír a törvény. Tehát kivételes eset és jelentős közérdek, ez annak megfelel?
Így van, ezt ugye a bíróság vitathatja utána, tehát minden ilyen kormányzati döntés utána bíróság elé kerülhet, és a bíróság döntheti el, hogy megfelel-e a feltételeknek.
Köszönöm szépen, Hag Péter, jogtudós, emeritus professzor volt a vendégünk az elmúlt percekben. Köszönöm, hogy itt volt, professzor.
Én is köszönöm.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Égő, szúró érzés, zsibbadás a végtagjaiban. Egyes B-vitaminok hiánya idegrendszeri tüneteket okozhat. A Neurogerlon filmtablettában a B1, B6 és B12 vitaminok együttesen nyújtanak támogatást az idegbántalmak kezelésében, hogy az idegrendszer ismét megfelelően működjön. Neurogerlon. Gondoskodjon idegrendszeréről. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő német requiem és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívül kívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az nrme.jegy.hu oldalon.
Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
8 óra van, 2026. június 16-án kedden. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakuk El Tamás. Hallgassuk meg együtt a krónikát. A stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a krónika szerkesztője Kubicsek István.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Megnyitották az uniós csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával. Az első fejezet csoport az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot is tartalmazza.
Magyarország elutasítja a migrációs paktum jelenlegi formáját, ezért nem készített tagállami végrehajtási tervet, mondta a belügyminiszter az Európai Ügyek Bizottságának ülésén.
Módosította az alaptörvényt az országgyűlés, megszavazták, hogy legfeljebb 8 évig tölthető be a miniszterelnöki poszt. Mondjuk a részleteket. Akár egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz is hozzáférhet Irán, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal kötött béke megállapodáshoz, jelentette ki az amerikai alelnök a vasárnap létrejött egyesség részleteit ismertetve.
J.D. Vance szerint a washingtoni kormány nyitott arra, hogy az öbölmenti országok koalíciója beruházzon a Perzsa államban, ám ennek szigorú feltétele az iráni nukleáris program teljes lezárása. Az alelnök hozzátette, hogy Washington a befagyasztott iráni vagyonok részleges feloldása mellett a szankciók ütemezett kivezetését is kilátásba helyezte. Az egyezményt várhatóan pénteken Genfben írják alá.
Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az unió illetékeseivel, köztük Márta Kosz bővítési biztossal. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Összesen azonban 6 úgynevezett klasztert kell majd végig tárgyalni 35 alfejezettel. Luxemburgból Barack Eszter jelentkezett.
Ukrajna egyébként azt szeretné, hogyha még júliusban, tehát a következő hónapban valamennyi fejezetet megnyitnák, és az Európai Bizottság is támogatja ezt, de a tagállamok közül többen vannak, amelyek egy kicsit inkább fékeznék a folyamatot. És hát tudjuk, hogy a csatlakozási folyamat amúgy is nagyon hosszú Magyarországnak, a tárgyalás kezdéstől a belépésig 6 évet kellett várnia, Montenegrónak pedig, amelyik most a legjobban álló tagjelölt, ez akár 16 év is lehet. Így az az ukrán remény, hogy Kijev már jövő csatlakozhat az Európai Unióhoz, nem tűnik túlságosan reálisnak, ha csak nem léphet gyorsító pályára, de ennek nem sok esélye van. A tagállamok egy része nem bővítés párti, nem lelkesedik új tagok felvételéért, másoknak pedig kétoldalú problémáik vannak egyes tagjelölttel. És mivel a tagállamoknak valamennyi fejezet megnyitását és lezárását is egyhangulag jóvá kell hagyni, egyelőre nagyon sok a bizonytalansági tényező.
Egy ukrán drón lezuhanó roncsai okoztak tüzet egy olajbázison Dél-Oroszországban. A támadásban senki sem sérült meg.
Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy a légvédelem az éjszaka folyamán több mint 170 ukrán drón semmisített meg 15 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Több városban, köztük Moszkvában korlátozták a repülőterek forgalmát.
Magyarország a jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumát, ezért nem készített tagállami végrehajtási tervet, és a jövőben sem tervezi ilyen terv leadását. Jelentette ki a belügyminiszter az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának ülésén.
Posfai Gábor közölte, a paktumban szereplő szolidaritási pillérek közül Magyarország a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak. Ehhez viszont a tömeges migráció célországainak jóváhagyása is szükséges.
Továbbra is az a magyar kormány álláspontja, hogy a migrációs paktum jelenlegi formáját azt elutasítjuk. Tehát vannak bizonyos elemek, amik biztosan megfontolandóak, és ugye egy ilyen például a szolidaritás pillérnek egyfajta megoldás, amit ön is említett, hogy ott háromféle megoldás lehetséges, ugye maga a kvóta szerinti elosztás, ugye a pénzbeli megváltás, vagy ez úgynevezett technikai segítségnyújtás, amikor egy bizonyos országra együttműködve belül megállapodva nyújthatunk akár eszközbeli, vagy egy más segítséget ezeknek a migrációtól sújtott, vagy migrációs nyomás alatt álló országoknak.
Politikai és gazdasági instabilitás jellemzi Romániát az elmúlt időszakban, mondta Pászkán Zsolt, a Magyar Külügyi Intézet munkatársa.
A szakértő a Kossuth Rádióban emlékeztetett, a májusban megbukott Bolozsán kormány után az államfő először Eugene Tomákot kérte fel kormányalakításra, ő azonban nem tudott parlamenti többséget szerezni, ezért visszaadta a megbízatást. Az államfő ezután Adrián Vestját, a Nemzeti Liberális Pártelnök helyettesét jelölte miniszterelnöknek. Ez azonban jelentős megosztottságot okozott a párton belül. Hozzátette, említette, a hetek óta tartó politikai bizonytalanság az ország gazdasági teljesítményére is kedvezőtlen hatással van.
14% körül van az infláció, amelyet próbált Bolozsán az iráni háborúra kenni, de azért Romániánál rosszabb természeti helyzetben lévő államokban nincs ekkora infláció a kőolaj drágulása miatt. Tehát ez megint egy félrevezetőnek tűnő magyarázat. Úgyhogy ezen nem segít most az, hogy még rosszabb az állapot egy hónap után, egy hónapi kínlódás után, még kilátás az állapot, mint volt.
Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez alapján soha többé nem lehet miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. A képviselők 135 igen szavazattal, 50 nem ellenében 6 tartózkodással fogadták el a javaslatot.
Orbán Viktor volt miniszterelnök az Indexnek adott interjúban nevetségesnek nevezte a döntést, amely szerinte ellene született és szembe megy a nép akaratával.
Nagy Imre miniszterelnök és mártír társai 1989-es újratemetésének napjára emlékezik az országgyűlés.
A parlament mai rendkívüli ülésén a képviselők megvitatják az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosítását. A módosítások egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozattételre és annak ellenőrzésére vonatkozó szabályokat, bővítik az integritás hatóság hatásköreit, rendelkeznek a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetéséről. A ház tárgyalja a pedagógusok teljesítményértékelésének felfüggesztéséről szóló javaslatot is.
Sürgősséggel tárgyalja az országgyűlés a médiatörvény módosítását, amelyet a jövő héten már el is fogadhatnak.
A múlt pénteken benyújtott javaslat teljesen átszervezni a közmédia intézményrendszerét. Eszerint a Duna és az MTVA összeolvasztásával létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, illetve önálló hírügynökségként működik tovább a Magyar Távirati Iroda. A javaslat létrehozná a független közmédia testületet, amely a tulajdonosi jogokat gyakorolja a közmédia új cégei felett. Átalakítanák a média tanács működését is. A törvény hatályba lépésével a jelenlegi vezetők megbízatása megszűnik.
A pedagógusok demokratikus szakszervezete egyetért a 2026-27-es tanévrendjében foglaltakkal. Nagy Erzsébet, a szervezet ügyvivője a Kossuth Rádióban azt mondta, a szakszervezet üdvözli, hogy a jövőben kevesebb évfolyamon és kevesebb tantárgyból lesz kompetenciamérés, mivel álláspontjuk szerint az eddigi rendszer szakmailag nem volt kellően megalapozott, a felmérések pedig indokolatlan terhet róttak a diákokra és a tanárokra.
A pedagógus bérekkel kapcsolatban az ügyvivő hangsúlyozta, a kormány által társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezet, amely szerint a januári 10%-os emelést további 0,4%-kal egészítenék ki visszamenőlegesen, összhangban van az uniós elvárásokkal, emiatt azonban növekedhet a bérkülönbség a pedagógusok és a nevelést, oktatást segítők között. Nagy Erzsébet hozzátette, fontos, hogy a kormány visszaállítsa a korábbi érdekegyeztetés rendszerét, amelyben szakmai alapon vitathatják meg az intézkedéseket.
A PDS-nek az a javaslata, hogy ez úgy történjen, hogyha van valamiféle téma, ami például mondjuk nemzeti alaptanterv, azokat kellene mindenkor meghívni ezekbe az egyeztetésekbe, akik az adott témában már valami konkrétumot letettek az asztalra. Magyarán van elképzelésük, van valamiféle tervezetük, amely egyébként a vita tárgyát képezheti. Így ki lehetne szűrni azokat a kvázi tervezeteket, amelyek hát gyakorlatilag csak, hogy mondjam, a helyet foglalják, de igazából hozzátenni érdemben a kérdésekhez nem tudnak, és mindenképpen ellenezzük azt, ami egyébként felvetődött már a Tisza kormány részéről, hogy esetleg a Nemzeti Pedagógus Karból valamiféle kamarát hoznának létre.
A drog probléma nem csak rendészeti vagy közegészségügyi kérdés, hívta fel a figyelmet a Drogkutató Intézet stratégiai igazgatója. Téglási Kristóf a Kossuth Rádióban azt mondta, a kábítószer fogyasztásnak mindezek mellett gazdasági, lelki és mentálhigiénés vetületei is vannak, A terület kezelése az egész társadalmat érinti.
A szakember hangsúlyozta, nagyon fontos a megelőzés, a függőknél pedig a teljes felépülést, azaz a társadalmi integrációt támogató kezelés. Hozzátette, az addiktológiai szakma keresi a kapcsolatot az új kormánnyal. Egyelőre nem tudni, hogy hogyan kívánja kezelni a droghelyzetet az új vezetés.
Ez nem az a kérdés, hogy zéró tolerancia vagy prevenció, ennek egymás mellett kell működnie. A prevenció igenis megerősítésre szorul, ezt egy évvel ezelőtt is elmondtam, meg másfél évvel ezelőtt is elmondtam, hogy a prevenciót nagyon meg kell erősíteni, a rehabilitációs intézeteket segíteni kell, és mellette fenn kell tartani a zéró toleranciát, hogy ezt az új kormány meghallja-e ezt a hangot, meghallja azokat a figyelmeztetéseket, amit akár az EU, akár Magyarországon például mi felteszünk nekik, vagy most 180 fokos fordulattal csak a drogliberalizációt nem elvető hangokra fog hallgatni, ez egy nagy kérdés.
Kiváló besorolást kaptak a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó természetes fürdőhelyei.
A Duna és a Tisza mentén kijelölt strandok vize is jó vagy kiváló minőségű, tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hatóság mérései alapján több helyen javult a vízminőség az utóbbi években.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt az M0-as autóúton az M1-es autópálya irányába, az M51-es csomópont közelében, 22-es kilométernél a belső sávot lezárták, 2 kilométeres a torlódás. 2 autó ütközött a 3-as főúton Kistarcsa térségében, a 19-es kilométernél az M0-as felé útszűkületre kell számítani. Továbbra is erős a forgalom az M1-es autópályán, Biatorbágytól a főváros irányába, az M3-as autópályán, az M0-as csomóponttól a városközpont irányába, valamint az M0-as autóúton az M5-ös felé Pécel és Gyál között.
Budapesti információkkal folytatjuk.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban ma várhatóan délután 2-ig, a 9. kerületben a Gubacsi úton az Illatos út és a Szabadkai út, illetve az Illatos úton a Gubacsi út és a Gyáli út között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni veszélytelenítés miatt. A 11. kerületben az Egér úton befelé a Bazsalikom utcánál ma 9-től délután 2 óráig sávlezárásra kell számítani karbantartás miatt. Útszűkület nehezíti a haladás mától a 19. kerületben a Bátori utcában az Üllői útnál gázvezeték építése miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
Időjárás jelentés.
A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd este nyugat felől beborul az ég, napközben csak elvétve, este nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A szél helyenként megélénkülhet. Délután 24-28, este 14-20 fok közötti hőmérséklet valószínű.
Ez volt a Krónika 8-kor, negyed órás hír összefoglalóval legközelebb 10 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Szlotta Juditot és Kubicsek Istvánt hallották, viszont hallásra.
Nemzeti Sport Krónika.
Nagy meglepetésre a spanyolok nem bírtak a zöldfoki köztársasággal a labdarúgó világbajnokságon. Mind a 4 VB mérkőzés döntetlent hozott. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Megszületett a labdarúgó világbajnokság eddigi legnagyobb meglepetése. Az újonc zöldfoki szigetek, vagy zöldfoki köztársaság válogatottja gól nélküli döntetlent játszott az Európa-bajnoki címvédő Spanyolországgal a H-csoportban Atlantában rendezett mérkőzésen. Ugyanebben a négyesben Szaúd-Arábia és Uruguay 1-1-re végzett egymással Miami-ban, és ugyancsak 1-1-jel zárult a G-csoportban a Belgium-Egyiptom összecsapás Seattle-ben. Szintén ebben a csoportban 2-2-vel vonulhattak le a játékosok az Irán-Új-Zéland meccs lefújása után a kaliforniai Inglewoodban. Így látta a Spanyolország zöldfoki köztársaság találkozót a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc.
Le a kalappal, mert rendkívül szervezett védekezést nyújtott zöldfoki szigetek köztársaság csapata, illetve elképesztő munkamoráról tettek tanúbizonyságot. Nem ismertek elveszett labdát, az egyik hibázott, a másik kijavította. Lelkesedés, csapategység, óriási szív, és egyet ne felejtsünk el, hogy hatalmas fizikummal rendelkeznek ezek a játékosok, tehát dinamikában gyakorlatilag nem véletlen véletlenül nem tudtak a spanyolok egy-egy elleni párharcot nyerni. Elsősorban a támadójáték tekintetében nem emlékszem olyanra, még Jamal esetében sem, amikor egy-egy elleni játékhelyzetbe került volna néhány másodpercig, mert nagyon szervezett volt a védekezésük, de nem tudták megfutni a spanyol játékosok az afrikaiakat, tehát fizikálisan topon van ez a csapat, és egy picit már úgy a végén szurkoltam nekik, hogy egy kontratámadásból tudjanak gólt szerezni, mert egyrészt ilyenkor azért a spanyol válogatottat, vagy azt a válogatottat, amelyik nem teszi bele az összes energiáját egy mérkőzésbe, akkor a futballisten által megszokta büntetni, a másik pedig, hogy kondicionálisan jobban is bírta az afrikai csapat ezt a mérkőzést, tehát a végén olyan sprinteket vállaltak be, 40-50 métereseket, amikor kontraesélyeik voltak, amiből kialakultak 3-3, esetleg 4-4, sőt egyszer volt 3-2 elleni játékhelyzet is, nem tudták kihasználni, és ennek ellenére azonnal akár labdavesztés volt, sprintbe visszaértek, és felvették azt az alakzatot, ami a védő harmadban végül is hozta az eredményt. Említsük meg azért Vozinha nevét is, elképesztő módon 40 éves, le a kalappal előtte. Egyrésztről mindig kell egy ilyen jó kapus teljesítmény, de ez a szervezet védekezés csapategység példát mutattak az egész világnak ebből. A spanyol válogatottról néhány szó. Én továbbra is állítom, hogy nem vették olyan megfelelő fókusszal, véresen komolyan a mérkőzést, ahogy egy világbajnoki mérkőzést megillett. Lassan futballoztak, lassan járatták a labdát is, és a mélységi futások, tehát a klasszikus mélységi sprintekből rendkívül kevés volt. Ez nagyon-nagyon hiányzott a spanyol válogatott játékából, illetve ami még a forgatások utáni gólhelyzetteremtés, a széleken való bontások. Ami helyzetük volt, az pedig Ferran Torres, akár Oyarzabal bizony kihagyták, tehát volt azért ebből a spanyol csapatba gól, de valahogy a fókusz az hiányzott. Ettől nyilván még világbajnok is lehet a spanyol válogatott, hiszen Katarba Argentina vereséggel kezdett, de jóval nagyobb minőséget kell nyújtaniuk, és jóval több sprintet kell beletenni a mérkőzésbe, mert csak lábra passzott labdával és csak a technikai fölénnyel alapjában nem lehet mérkőzést nyerni.
Az Zöldfoki Köztársaság labdarúgó válogatottjának Bene Ferenc által is kiemelt kapusa, Vozinha eképp értékelt a bravúr döntetlent követően.
Ez az eredmény egy valóra vált álom, hiszen nem akárkivel játszottunk döntetlent, hanem a torna egyik fő esélyesével. Pályafutásom során végig azért dolgoztam, hogy egy ilyen mérkőzésen képviselhessem a hazámat. Örülök, hogy hozzá tudtam tenni a csapat teljesítményéhez a védéseimmel. De minden játékos társamnak jár az elismerés, elképesztő munkát tett bele mindenki, nagyon büszke vagyok rájuk.
Az afrikai együttesben kezdőként pályára lépett Laros Duarte, a Puskás Akadémia futballistája, aki 61 percet töltött a pályán. A korábban a Fehérvárban játszó Stopira a kispadról nézte végig a mérkőzést. Laros Duarte optimistán összegzett.
Innentől már reálisnak tartom a továbbjutást. Eddig is rendkívül magabiztosak voltunk, de egy ilyen küzdős mérkőzés után még jobban érezzük magunkat. Nyugodtnak és fegyelmezetnek kell maradnunk. Itt az idő, hogy megmutassuk, mire vagyunk képesek.
Laros Duarte után következzen most a spanyol nemzeti együttes csapatkapitánya Rodri.
A keret minden tagja egyértelmű céllal és motivációval érkezett erre a világbajnokságra. Természetesen ezúttal is győzni szerettünk volna. Jól mozogtunk a labdával, és a passzjátékunkkal sem volt gond. A cél a 3 pont volt, de egy ilyen jól védekező csapat ellen ez most nem sikerült.
A labdarúgó világbajnokságon ma 21 órától Franciaország Szenegállal, éjféltől Irak Norvégiával mérkőzik. Holnap hajnali 3 órától az Argentina Algéria, reggel 6 órától az Ausztria Jordánia találkozót rendezik. A meccseket az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió közvetíti. A világbajnokságon Svédországtól elszenvedett 5-1-es vereség után menesztették a tunéziai labdarúgó válogatott szövetségi kapitányát, Sabri Lamusit, akinek helyét a technikai igazgató Monter Kebazser veszi át a kispadon, és aki korábban már irányította az afrikai nemzeti együttest. Mark Cucurella a Chelsea-től a Real Madrid labdarúgó csapatához igazolt. A 27 éves spanyol válogatott hátvéd 2032 nyaráig szóló szerződést írt alá. Sajtóhírek szerint a Real Madrid 55 millió eurót fizetett az Európa-bajnok védőért, de ez az összeg bónuszokkal együtt 60 millióra is nőhet. A másodosztály előző idényének gólkirálya Pálinkás Gergő az élvonalba frissen feljutott Vasas labdarúgó csapatában folytatja pályafutását. A 29 éves csatár egy csereüzlet keretében érkezett az angyalföldiekhez, helyette német Barnabás a Kecskeméthez került, és a fővárosi klub szerződtette a támadó középpályás Kovács Réti Márkot is Nyíregyházáról. Három ajánlat érkezett a tegnapi határidőig a labdarúgó MB2-ben szereplő Videoton FC Fehérvár klubjának értékesítésére kiírt pályázatra. Székesfehérvár városának közgyűlése várhatóan július 1-én dönt az egyesület jövőjéről. A három ajánlatból kettő külföldről, egy pedig a határon belül őrjött. Maradva még a másodosztálynál, elkezdte a felkészülést a következő idényre a DVTK labdarúgó csapata. Az élvonaltól való búcsúzást követően a borsodiak szerződést bontottak a légiósokkal, így több fiatal, saját nevelésű játékossal kezdte meg a munkát Takács Péter vezetőedző. A szakember az első edzés tapasztalatairól beszélt Marosléti Ervinnek.
Nagyon sok fiatal dolgozott az első tréningen, milyen volt az összkép?
Nagy elánnal vágtunk neki a munkának, nagyon motivált stábbal dolgozhatok együtt. Az első edzésen azt tapasztaltam, hogy a játékosok is ugyanolyan motiváltak voltak. Jó ritmusban zajlott az edzés, a fiatal játékosoktól azt kértem, hogy legyenek bátrak, és merjenek felnőni a feladathoz, mert képesek rá, várom a folytatást.
Bizonytalanság van a magyar labdarúgásban, nem csak a Diósgyőre, hanem szinte valamennyi klubra jellemző mindez. Mennyire nehéz így a szakmai munkát megtervezni, végrehajtani, mert minden nap változhat szinte minden.
Minden nap változhat, de azt gondolom, hogy nekem vezetőedzőként késznek kell lennem ezekre a változásokra. Nem foglalkozhatok olyan dolgokkal, amiket nem tudok befolyásolni. Nekem azokkal a játékosokkal kell dolgoznom és fejlesztenem őket egyénileg, illetve csapatszinten a csapatot, akikkel nap mint nap találkozom. Nem tudom, mikorra fog a csapat teljesen kialakulni, bízom abból minél hamarabb, de mint te is említetted, most minden bizonytalan a magyar labdarúgásban, talán nálunk még bizonytalanabb a helyzet azért, mert az előző szezon senki nem így tervezte, hogy ki fogunk esni, és azzal, hogy kiestünk, rengeteg külföldi játékosunk volt, akiket nem tudunk használni, most őket kell pótolni, viszont egy picit hang a piac, illetve áll a piac, türelmesnek kell lennünk, dolgozunk a háttérben, és bízom abban, hogy minél hamarabb kialakul a teljes keret.
A DVTK labdarúgó csapatának vezető edzőjét, Takács Pétert hallották.
Nemzeti Sportkrónika.
A millenárisan ünnepelte fennállásának 40. évfordulóját a Hungaroring, amelynek alkalmából megnyílt fotókiállítás a pálya múltjáról és jövőjéről egyaránt áttekintést ad. Az eseményen Gyulai Zsolttal, a Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatójával Fazekas Máté beszélgetett.
A 40 év azért nagy idő, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy 40 éves lett a pályánk. Az a pálya, amelyik először rendezett Forma 1-es versenyt a Vasfüggöny mögött, ez nyilván már történelem, és ez a történelem tetten érhető ezeken a fotókon, hiszen elképesztő, hogy a 80-as években milyen technikával és milyen körülmények között és milyen öltözékekben voltak az emberek a Forma 1-es futamon. 40 év ez a töretlen siker az F1-nek itt Magyarországon, ez szerintem elképesztő, hogy mindentől függetlenül Magyarország ott tud lenni a rendezők között, és még mindig ott van, és hosszú évekig van szerződésünk. Én csak akkor tudom ezt igazán lemérni, amikor a külföldiekkel beszélgetek, és hogy mennyire irigykednek ránk. Ez egy jó érzés, és az is jó érzés, hogy majd minden évben teltházzal rendezzük a versenyeket, és tavaly elnyertük a legjobb szurkolói élmény díját Melbourne és Silverstone előtt, és pontosan az ilyen akciókkal, ami pályán kívül is bemutatja az F1-et, bemutatja a Hungaroring történetét, és ez már ilyen ikonikus pálya lett nem csak Európában, egész világon. Ilyen akciókkal szeretnénk felhívni a figyelmet, és megemlékezni azokról, akik nagyon sokat tettek az elmúlt 40 évben, hogy az F1 Magyarországon van.
Nem csak a szurkolók, a pilóták is évről évre imádnak ide visszatérni, de nem csak a pályára, egész Magyarországra. Mitől ennyire különleges a Hungaroring?
Amitől a legkülönlegesebb, az Budapest közelsége és Budapestnek a vonzása, hiszen egy nagy világváros, egy szerethető, tiszta, biztonságos városról van szó, amit imádnak a szurkolók is, és a versenyzők is, és az a csapatok. Ez az, ami a nagy erénye. A másik az, hogy szerintem nagyon jó időpontban vagyunk. Ezt a július utolsó hétvégéjét őrizzük magunknak, és ez egy nagyon fontos dátum. És az, hogy mindig jó hangulatú versenyt rendezünk, és a szurkolóknak az elhivatottsága és a szakértelme az szerintem nagyon sokat számít.
A Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatóját, Gyulai Zsoltot hallották. Viktor Persson svéd hátvéddel erősített az osztrák jégkorongligában legutóbb elődöntős Hidrofehérvár AV19. A 24 éves légióst 2020-ban draftolta az észak-amerikai profiligás Vancouver Canucks, ám nem mutatkozott be az NHL-ben, megfordult viszont a finn és a svéd élvonalban. Bondár Anna búcsúzott a Nottinghami füves pályás tenisztornától, mivel az első fordulóban három játszmában kikapott a világranglista 25. helyén álló amerikai Emma Navarrótól. Gálfi Dalmának pedig a selejtező első köre jelentette a végállomást a berlini füves pályás tenisztornán, miután 6-3, 7-6-ra alulmaradt a holland Susan Lamenszel szemben. Lezárult a nevezés a július 18-ai Balaton átúszásra, mivel minden távon beteltek a jelentkezések. Az 5,2 kilométeres főtávon már múlt kedden elérték a 10.500 fős határt, de most már a 2,6 kilométeres féltávon és a Balaton áthúzáson is telt ház van. A szervezők felhívják a figyelmet arra is, hogy a nevezések nem átruházhatók. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Műsorajánlat. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
A Memento Park nem csupán a diktatúráról szól, hiszen attól a pillanattól fogva, hogy beszélhetünk róla, a demokrácia színtere. Az 1956-os forradalom mártírjainak emléknapján a bronzba öntött és kőbe faragott alakok segítségével idézzük meg a forradalom sorsfordító pillanatait.
A hely. Riportműsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Belényi Barbara.
Szeptember 6-án Szászanhádban egy tartományválasztás lesz. Itt az AfD 42%-on áll a mérésekben, még egyszer ki kell mondani, 42%-on áll, és az őt követő három párt, CDU, Balpárt és a szociáldemokraták együttesen 43%-on állnak. Szóval egy mandátum különbség van az eddigi úgymond demokratikus blokk és az AfD között.
Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a Mediaklikken és a YouTube-on.
Jár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
Jó reggelt Magyarország! Kakuk El Tamással.
Napi jegyzet című rovatunk következik most. Ezúttal Grózli Csaba, a Magyar Szervát Ültetettek Szövetségének stratégiai és orvosigazgatója osztja meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal.
Napi jegyzet.
Jó reggelt kívánok! Ismerős ez a kép? A kisgyerek szalad és boldog, a felnőtt nyomkodés. Nem fejezem be. Sokan mondják, a mozgás fiatalon tart, vagy épp a mozgás a legjobb orvosság. És ez igaz is. De legalább ilyen gyakran hallani mást is. Mozgok én eleget, egész nap loholok, főzök, bevásárolok. Vagy az én koromban, fiam, majd te is meglátod. Ismerős mondatok, ugye? Miközben tudjuk, sőt érezzük is, hogy mozognunk kellene, mégis kevesen teszünk rendszeresen ilyet. Az Euróbarométer legutóbbi felmérése szerint a magyar férfiak és nők háromnegyede egyáltalán nem sportol. Ezzel sajnos az utolsó közt vagyunk Európában. De miért fontos erről beszélni? Mert háromból két felnőtt túlsúlyos vagy elhízott, és minden tizedik ember ma Magyarországon a mozgásszegény életmód következményeibe hal bele. Igen, minden tizedik. Ilyenkor persze sokan legyintenek, ez biztosan nem rólam szól. De vajon tényleg nem? A jó hír az, hogy sokan már belátjuk, mozogni kellene. Csak hogy sokszor ott a de. De nincs időm, de fáj a fejem, de hol kezdjem? A kifogásokat jól ismerjük, és tudják, ismert őket az édesanyám is. Anyukám 89 éves. Volt idő, amikor napokon át ki sem mozdult. Mindig volt valami oka, fáradtság, hideg, bármi is. Aztán egy idő után úgy döntött, persze némi unszolásra, elég a kifogásokból. Ma már minden nap sétál. Két kis bottal a kezében, mert az biztonságot ad neki, segíti az egyensúlyt. A mozgás a napi rutinja része lett. Mert a kulcs szó a motiváció. Az a belső késztetés, amiért meg akarunk tenni valamit önmagunkért. És erre mindig van alkalom. A gyalogás sokak szemében nem igazi mozgás, pedig nagyon is az. Ahogy mondani szoktuk, a láb mindig kéznél van. Ha lift helyett lépcsőt választunk, ha egy megállóval korábban szállunk a buszról vagy a villamosról, már is tettünk valamit a testünkért. Tegyük a mozgást élményé. Szerepeljen azon a virtuális listán, amit az agyunk élményként tárol. Tervezzük be a hétvégébe, a nyaralásba, a mindennapokba, a családdal, a barátokkal, a helyi közösségekkel. Legyen a mozgás a mindennapi jó érzés. A Covid idején hoztuk létre a Millió Lépés applikációt a Magyar Szervát Ültetettek Szövetségénél azzal a céllal, hogy a szervát ültetettek otthon is rendszeresen mozogjanak, mert akkor bizonyítottan tovább élnek. Ez az ingyenes alkalmazás több mint 60 féle mozgásformát alakít lépésszámmá. A nap végén láthatjuk, mennyit is tettünk magunkért. A cél legalább a napi 10 000 lépés. Ez lett a Millió Lépés az Iskoládért program alapja is. Ebben az iskolák lépéseket gyűjtöttek, és az Aktív Magyarország Államtitkárság támogatásával már az 5. alkalommal 100 iskola nyerhetett 1-1 millió forintot sporteszközökre. Több 100 000 ember mozdult meg együtt, és eddig 500 000-en töltötték le az applikációt. Mi ebből a tanulság? A magunkért nem is mindig, a gyerekeinkért, az unokáinkért, iskolájukért hajlandó vagyunk megmozdulni. És mi meglepő, közben újra felfedezzük a mozgás örömét. Ezt az élményt osztották meg sokan közösségi oldalunkon. Mert a rendszeres mozgás minden életkorban fontos. Bármikor el lehet kezdeni, de abba hagyni nem szabad. Mert a mozgás nem csak az izmokat, hanem a szívet, az agyat és a lelket is karban tartja. Jobb lesz a kedvünk, jobban alszunk, nyugodtabbak a gondolataink. Tablettaként azonban nem lehet bevenni, és pénzzel sem váltható meg. Tenni kell érte, de megéri. A rendszeres mozgás az egyik legjobb befektetés a hosszú, egészséges életbe. Gyermekkorban kell elkezdeni, de soha nem késő csatlakozni. Legyen a mozgás a mindennapunk egyik élménye.
Grózli Csaba, a Magyar Szervát Ültetettek Szövetségének stratégiai és orvosi igazgatója jegyzetét hallották az elmúlt percekben, és ez a jegyzet, ahogy a már többi elhangzott, is újra meghallgatható a mediaclick.hu, illetve a iradó.hu című weboldalunkon. Fél kilenc múlt másfél perccel rövid hírekkel folytatjuk a műsort a stúdióban a bemondó Szlotta Edit.
Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Az ukrán elnök a G7 csúcson találkozott volna az orosz elnökkel, de Vlagyimir Putyin nem élt a lehetőséggel. Volodymyr Zelenszky jó lehetőségnek tartotta a helyszínt. Az orosz elnök ugyanakkor korábban már jelezte, hogy Zelenszkijjel csak Moszkvában, vagy a konfliktus végső rendezése esetén kész találkozni. Akár másfél hónapig is eltarthat a hormuzi szoros akna mentesítése. Hajózási szakemberek szerint az átkelés továbbra is nagyon kockázatos az övezetben, mert nem tudni, Irán hány aknát telepített a világ olaj- és gázforgalmának jelentős részét bonyolító vízi útvonalra. A visegrádi országok képviselőivel egyeztetett a külügyminiszter Luxemburgban. Orbán Anita elmondta, hogy a megbeszélés középpontjában a magyar elnökség a június 23-án Magyarországon tartandó V4 találkozó előkészítése, valamint a visegrádi országok előtt álló közös feladatok álltak. Közétette és társadalmi egyeztetésre bocsátotta a 2026-27-es tanévrendjét a kormány. A tervezet több változást is tartalmaz, egyebek mellett kevesebb tantárgyból és kevesebb évfolyamon lesz kompetenciamérés, valamint 6-ról 5-re csökken a nevelés nélküli munkanapok száma. Elkezdődtek a középszintű szóbeli érettségik. Július 1-jéig csaknem 1200 helyszínen több mint 320 000 diák vizsgázik. Ezután hirdetik ki az eredményeket. A döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről az Oktatási Hivatal honlapján lehet tájékozódni. A híradást Polyák Adrián készítette, Krónikával 9 órakor jelentkezünk.
Pénz beszél. Gazdasági percek a jó reggelt Magyarországban.
A vonalban pedig Kovács Dániel, a növekedés.hu elemzője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat! Hétfőn a nyugat-európai tőzsdéken alapvetően a megkönnyebbülés volt az úr, még ha nem is mozgott minden egyes index ugyanabba az irányba. A nap legfontosabb mozgató rugója ezúttal is az amerikai-iráni háború, illetve az azt övező előzetes megállapodás és a leendő béke ígérete hozta, amely ugye a hormuzi szoros újranyitásáról is szólt. Ez pedig azonnal lenyomta az olajárakat, mérsékelte az inflációs félelmeket, és újra meghozta a befektetők kockázati étvágyát. Jól mutatja ezt például a frankfurti tőzsde vezető indexe, amely több mint 1%-kal erősödött, de hasonló mozgást mutatott a párizsi tőzsde vezető indexe, a milánói is, sőt a páneurópai index rekord magasságban zárt 2%-os erősödés után. A pozitív hangulatból a londoni tőzsde vezető indexe nem tudta csak kivenni a részét, amely enyhe esést produkált. Az Egyesült Államokban még erősebben mutatkozott meg ez a hatás. A Dow Jones ipari átlag, a Standard & Poor's 500-as indexe és a technológiai részvények mutatója egyaránt nagyot erősödött. Az utóbbi az egyenesen 3% fölötti növekedést tudott hozni. Ez azt mutatja, hogy a Wall Street tegnap már hosszabb távra is beárazza az olajár esését, az inflációs nyomás csökkenését, és így a jegybanki kamatvárakozások is pozitívabban alakulnak. A technológiai szektor lendülete, ahogy azt említettem is, különösen erős volt, a mesterséges intelligenciához és a félvezetőkhöz kötődő részvények újra vevők célkeresztjébe kerültek. A magyar részvénypiac is ki tudta venni a részét a nemzetközi erősödésből. A BUX közel 1%-os napi erősödést mutatott. Egyértelműen annak köszönhetően, hogy az OTP bankpapírjai húzták fölfelé, amely 3% fölötti erősödést hozott tegnap. Ez önmagában is komoly támaszt adott a magyar indexnek, de jól teljesített a Richter is, egyedül a MOL érezte meg a nemzetközi jó hírek árnyoldalát, az olajár esése miatt több mint 1,5%-os mínuszba került a magyar olajcég részvénye. Lássuk, mi várható ma reggel. Óvatos, kiváró hangulatban indult a kereskedés Európában. A hétfői erős emelkedés után most egy kicsit óvatosabbak lettek a befektetők, mintha csak azt figyelnék, olyan mennyire hihetnek benne, hogy ezúttal tényleg komolyak az amerikai elnök béke szándékai. Végül néhány szóban a forintról. Lássuk, hogyan teljesít nemzeti valutánk ma reggel. 1 euró 350 forintba, míg egy amerikai dollár 302 forintba kerül a bankközi devizapiacokon. Köszönöm a figyelmet, kellemes napot kívánok minden kedves hallgatónak.
Köszönjük szépen Kovács Dánielt, a növekedés.hu elemzőjét hallották az elmúlt percekben Pénzbeszél című gazdasági rovatunkban.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Kakuk L. Tamás.
10 év alatt több mint 30-szorosára nőtt a magyar podcast piac. Hogy ez vajon mit is jelent meg egyáltalán ez a podcast, ezt eszik vagy isszák? Megtudjuk a következő percekben Szűcs Zoltán médiakutatótól. Jó reggelt kívánok, köszöntöm a telefonvonalban.
Jó reggelt kívánok!
Tisztázzuk ezt, nyilván aki fogyasztja, tudja, hogy mi az, de aki nem, még lehet, hogy nem is hallott róla, akkor egy kicsit segítsünk neki. Hogy kell érteni ezt a podcastet? Mi ez? Nyilván internetes adás, de rádióhoz vagy televízióhoz áll közelebb, egyáltalán hogy lehet megfogni?
A podcast a közösségi médiának és a digitális technológiának egy olyan speciális formája, ami leginkább egy rádióműsorra hasonlít, egy olyan műsorra, ami gyakorlatilag nem biztos, hogy rendszeresen jelentkezik, hanem akkor, amikor van egy meghatározott témája. A podcastnek a hossza is változhat, ami közös benne, hogy valahogy a műsorvezetőnek a személye az dominálja ezt a podcastet, tehát itt megjelenik a tehetsége, és a vendégek azok általában nagyon izgalmasan próbálnak beszélni a témáról. Mindaz a kötöttség, ami egy rádióban létezik, a podcastben nem létezik, egy sokkal közvetlenebb közlési forma is megjelenhet benne, a podcastnek nagyon nagy újdonság, hogy számos platformon teríthető, tehát nem egyetlen egy frekvencián, nem csak számos platformon, hanem létezik hangalapú és videóalapú formátuma is. Tehát a podcast az rendkívül széleskörű, és csatlakozhat hozzá például adott esetben egy blog, egy szöveges leírás is.
Nagyon érdekes, hogyha az ember ezt megfigyeli, akkor azt is tapasztalja, hogy azon túl, hogy a korlátok nem kötik, bizonyos szakmai alapszabályok is hiányoznak. Tehát nem feszesre vágott, hanem sokszor akár szerteágazó, terjengős, olyan, amit a rádióban valóban nem adnák, mert azt mondanánk, hogy sűríteni kell, meg hogy érdekes legyen. Pontosan az ellenkezője annak, mint amikor arról beszélnek, hogy unalmas egy-egy adás.
Igen, tehát amikor azt halljuk, hogy a közösségi médiában csak egy pár másodpercünk van arra, hogy az üzenetet célba juttassuk, akkor a podcasttel szemben pont nem ez az elvárás, ami azt jelenti, hogy a nézőknek, a hallgatóknak valahogy igényük van arra, hogy történetet halljanak, igényük van arra, hogy elmélyedjenek dolgokban. A podcast azért az egy réteg műsor is olyan formában, hogy nagyon sokakhoz szól, és az sem jelent problémát, hogyha kicsi a hallgatottsága, leginkább azért, mert egy podcastnek az elkészítése az nem igényel nagyon komoly költségeket. Nyilván eleinte, hogyha már egy hagyományos médiabirodalmat próbál kiváltani, akkor annak már komoly költsége van. Itt érvényesül leginkább az, amit a közösségi médiáról pozitívumot el tudunk mondani, hogy bárki megszólalhat, bármilyen témában lehet podcastet készíteni, de alapvetően a hallgatók fogják meghatározni a népszerűségét. Természetesen az algoritmusnak is van beleszólása.
Nyilván itt majd beszélünk erről is, hogy lehet ebben érvényesülni, meg milyen algoritmikus segítségeket lehet ehhez igénybe venni, de amit mondott, akkor mégiscsak, hogy szükség van történetmesélésre, szükség van, és akkor most feltételezzük a legjobbat, mert vannak azért itt ügyetlen kísérletek is, de mondjuk érdekes emberek tartalmas beszélgetését szomjazzák a hallgatók vagy nézők ezen túl is. Tehát akkor nem igaz ez, amit mondtak korábban a digitális média mellett kardoskodók.
Nem, egyáltalán nem, és azt látjuk, hogy annak ellenére, hogy számos tartalmat a mesterséges intelligenciával készítenek, ezek alapvetően lelketlen tartalmak, nincsen mögöttük valódi tudás, nincsen mögöttük valódi izgalom. Tehát a nézők és a hallgatók azok mindig is szomjazni fogják a különlegességet, mindig is szomjazni fogják a történeteket, és a podcast nagyon gyakran ezt biztosítja számukra, akár úgy is, hogy ez egy vágatlan forma, akár úgy is, hogy a kétlépéses befolyásolás keretében megismerjük a műsorvezetőt, megismerjük a személyét. Nincsenek olyan elvárások, mint a hagyományos rádiózásban, hogy neki újságírói végzettsége legyen, hogyha valaki érdekes, hogyha valaki jól tud beszélni, hogyha valaki meg tudja szorítani a közönséget, akkor igenis lesznek követői.
Az a mondat, ugye, vagy az a hír, hogy 10 év alatt több mint 30-szorosára nőtt a magyar podcast piac. Egyáltalán hogy piac ez? Másrészt az, hogy 30-szorosára nőtt, az azt jelenti, hogy annyival több lett, ezek meg is maradtak, lehet-e tudni, hogy ebből mennyi marad meg, mennyi él meg?
Ez egy nagyon gyorsan változó műfaj, és egy nagyon gyorsan változó piac, ami azt jelenti, hogy számos kísérlet jelenik meg, és ezeknek egy része azért nagyon kevés időt él meg. Ugye a nyomtatott sajtó nyilván azért szorul háttérbe, mert egyrészt a kiadás költségei, másrészt pedig ugye térhez és időhez van kötve, hogy hogyan tudja az ember megvásárolni ezeket a termékeket. A podcast azért népszerű, mert egy érdekes ugye szempont, mert akik autóznak, és új típusú autójuk van, ők már az autójukban is tudnak podcasteket hallgatni, ezekre fel tudnak iratkozni, és egy kattintással hozzájuk férnek. Tehát ez a digitális technológiának a velejárója. A podcastereknek a bevétele az több forrásból származhat reklámbevételekből. Itt azért azt jelenti, hogy komoly munkaként kell már felfogni. Ilyenkor vagy hirdetéseket lehet az elején meghallgatni, vagy pedig egyáltalán egy-egy terméket jelentetnek meg a blogban. Másrészt származhat abból is, hogy nagyon nagy hallgatottságuk van, itt is komoly számokat kell elérni. Harmadrész pedig nyilván szponzorokra is, előfizetőkre is alapozhatnak. Azért ez egy nagyon képlékeny faj, nagyon sokáig kell jelen lenni ahhoz, hogy valaki bevételhez kezdjen eljutni.
Mi lehet az irány? Ön úgy látja, hogy merre halad ez a világ? Mert ugye, hogyha ekkora dzsungel van, akkor vagy valami keresőprogram kell hozzá, hogy valaki megtalálja azt, ami őt valójában érdekli, vagy mi lesz itt a jövő. Televízió lesz ez, mert ugye, szóval egy stúdió kép mégiscsak, ahol ketten-hárman beszélgetnek, a tartalom miatt lehet érdekes, de képileg nem feltétlenül. Szóval fejlődik ez majd, aztán végül is egy kvázi televízió lesz csak az interneten?
Nagyjából így képzelhető el, hogy egy hibrid műfajként fog majd működni. Tehát létezik egy pulzálás, hogyha valaki minél professzionálisabb podcastet akar csinálni, és mondjuk videótartalomként jeleníti meg, akkor előbb vagy utóbb egy tévéstúdióban fogja magát találni, és tapkamerára lesz szüksége, vágókra, operatőrökre, szerkesztőkre, tehát vissza fog térni a televíziózás.
Akkor újra feltaláljuk a televíziózást?
Igen, én úgy gondolom, hogy igen, de létezik egy ilyen ciklikusság egyébként a médiában már jó ideje, tehát hogyha a minőség a szempont, és hogyha a standardizált minőség, akkor újra fel kell találni, igen, a televíziózást, a rádiózást, szerkesztőkre van szükség. Hadd mondjak el egy példát, én több egyetemen tanítok, és ahol például olyan hallgatókat tanítok, akik saját podcastet is csinálnak, ők elmondták, hogy már célállásban csinálják ezt a podcastet, egy bűnügyi podcastet csinál egy tanítványom, és azt mondta, hogy ahhoz, hogy neki 25 ezer követője legyen, neki napi 4 órát bele kell fektetni ebbe a munkába, és egyelőre még a bevételek nem látszanak ilyen formában. Tehát ez egy amerikai típusú vállalkozás, ahol valaki az idejével reszkírozik, és hogyha nagyon tehetséges és sok ideig csinálja, akkor népszerűvé válik, hogyha nem, akkor pedig csak egy ilyen nem tudom, ilyen múló ábrán volt az egész.
Érdekes világ ez, de aztán, hogyha egy kicsit rátérünk a mindennapokra, most, hogyha a híreket nézzük, felröppent az, hogy a Magyar Nemzet heti lappá válik, aztán a Népszava kiadása is teljesen elbizonytalanodott. Kerülhetünk olyan helyzetbe Magyarországon, hogy nem lesz nyomtatott napilap, például országos napilap. Ez mennyire jellemző mondjuk akár Európára?
Európában is a tendencia már ugyanez, léteznek még nyomtatott napilapok, de azért abban érdemes belegondolni, hogy a magyar mint nyelv akármilyen drága és fontos nekünk, azért viszonylag kevés felhasználóhoz ér el. Tehát egy 10 milliós, 13-15 milliós piac az nem képes már nyomtatott napilapokat eltartani. Azért is, mert a felhasználóknak jelentős része nemhogy nem napilapokból, de nem is hírportálokból tájékozódik, hanem hogy általában a közösségi médiában elé feldobott cikkekből. Tehát én úgy gondolom, hogy igen, kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy nem lesznek már nyomtatott napilapok. Sőt, a heti lapok közül is nagyon kevés fog megmaradni. Ez a folyamat, ez már egy ideje tart. Látni fogjuk, hogy hol ér véget.
Érdekes világot vetít ez előre, mert mondta, hogy is van, olyan tartalmakból tájékozódnak, amit feldob nekik a... Hát ugye ez egy nyilván az algoritmus. Akkor itt az a főnök, aki az algoritmust programozza, nem? Tehát innentől kezdve akkor egy óránál fogva vezetett társadalom is lehet.
Igen, ez egészen pontosan így működik. Ugye az algoritmusok üzleti titokként működnek, és ezekben nehéz betekinteni. Az elmúlt 10 évben azt tapasztaltuk, hogy a digitális tartalmakkal foglalkozó, technológiákkal foglalkozó cégek lettek a világ legértékesebb vállalatai, és a mögöttük lévő algoritmus. Tehát, hogyha valaki nem nagyon-nagyon tudatosan törekszik arra, hogy honnan tájékozódik, és nem folyamatosan rágja meg az információkat, akkor nagyon könnyen meg lesz vezetve, igen.
Na de akkor ez azt jelenti, hogy szerkesztett és hiteles hírtartalmakra továbbra is szükség lenne.
Tehát minél nagyobb a káosz, annál inkább szükség van kalauzokra, és úgy gondolom, hogy igen, egyre nagyobb szükség van ilyen tartalmakra, azért is, mert azt látjuk, hogy már a tudományt is, az egészségtudományt is mindenféle formáját kikezdték az álhírek, és ezért nagyon fontos ez a szerkesztettség, de olyan szerkesztettség, hogy vissza kell nyúlni, most hadd beszéljek kicsit haza az akadémiai hagyományhoz, tehát azokhoz a kutatókhoz, azokhoz a tanárokhoz, professzorokhoz, akik az egyetem évszázados berkein belül dolgoznak, és ez egy nagyon hosszú munka, és ők képesek, úgy gondolom, hogy hitelesíteni ezeket a tartalmakat, ők is képesek.
Na, hát akkor lehet, hogy egyszer mégis majd a normalitás esetleg úrrá lesz ezen a manipulációs folyamaton, aminek részei vagyunk itt mindannyian, úgyhogy érdemes akár még ennek a fogyasztását, felhasználását is megtanulni, önök tanítják, ugye?
Igen, mi tanítjuk, és egyre inkább megjelenik ez az oktatásban, a tanárképzésben mindenképpen, a kommunikációs képzésben, és még nem is beszéltünk a mesterséges intelligenciáról, ami hatalmas nagy kihívásokat jelent. Egyetlen egy példát hadd mondjak el, ugye én tagja vagyok az Országos Doktori Tanácsnak, és ott is már megjelenik az a kérdés, hogy a doktori disszertációban a mesterséges intelligenciának a használatával mit lehet kezdeni. Hát pillanatilag minden téren egyébként ezen a téren is hát vesztésre állunk, mert nagyon nehéz megállapítani, hogy ki írt valamit, és hogy hogyan hiteles. Olyan szakdolgozatok születnek most már százával, ahol olyan reklámokat elemeznek, amelyek nem léteznek, csak a mesterséges intelligencia találja ki, és utána ezt ki is elemzi magának, a hallgató pedig nagy örömmel benyújtja ezt védésre.
Köszönöm szépen Szűcs Zoltán médiakutatót, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem dékányát, tanszékvezető egyetemi tanárt hallották. Értékes a valóság, ez is lehet a beszélgetésünknek a tanulsága. Köszönöm, hogy itt volt velünk.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
Központi Statisztikai Hivatal és a használtautó.hu májusi statisztikája szerint több mint egy év után ismét az elektromos autók a legdrágábbak a hazai használt autópiacon, vagy hogy lehetséges ez, kiderült Színeg Elevente riportjából.
Mintha egy úszó autószalon érkezett volna meg Új-Zéland partjaihoz, ha hatalmas teherszállító hajó gyomrából tucatjával gurulnak ki a vadonatúj kínai elektromos autók. A Szigetországban látványosan nő irántuk a kereslet, a közel-keleti konfliktus miatt megugró üzemanyagárak még vonzóbbá tették az alternatív hajtású járműveket. A kínai gyártók pedig gyorsan reagáltak, egyre több autót szállítanak a térségbe. A kínai autók nem csak az új-zélandi piacot tarolják le, hanem az európait is. Néhány éve kontinensünk legnagyobb gyártói még legyintettek rájuk, ma már a visszapillantóból figyelik őket, és egyre közelebb kerülnek. Így a kérdés mostanra már csak az, milyen gyorsan foglalják el az európai kocsik helyét, fogalmazott nemrég Pásztor Szabolcs, az Economus kutatási igazgatója az M1 Unió 27 című műsorában.
A legbeszédesebb szám, hogy ma már minden hatodik elektromos autó kínai gyártmány. Nagyon komoly piaci pozíciót vettek fel a kínai gyártók. Most már európai gyárakkal is rendelkeznek. Ugye nem kell messzire menni példáért. Magyarországon, Szegeden, vagy egyébként Spanyolországban is van egy nagy autógyár. Látványosan komoly versenyelőnyt építettek fel, és ma már nem csak az olcsó szegmens célozzák meg, hanem a nagymárkáknak almárkáik vannak, és a prémium kategóriában is tudnak értékesíteni. Elsődleges fókuszuk az árérzékeny európai fogyasztók, de már egyébként egyre inkább lőnek a nagyobb fizetőképességgel rendelkező más fogyasztókra is.
A kínai autógyártók európai térnyerése a statisztikákban is jól látszik. A Dataforce adatai szerint áprilisban több mint 38 ezer kínai márkájú autó talált gazdára Európában. Az Európai Szabadkereskedelmi Társulás országait és az Egyesült Királyságot is beleszámítva. Ez több mint kétszerese az egy évvel korábbi értéknek. A növekedés motorjai között van a Szegeden gyárat építő BYD, valamint a Spanyolországban gyártóbázist kialakítva. A Bloomberg összesítése szerint pedig a kínai márkák már az európai autópiac mintegy 10%-át adják. Sebestyén Géza szerint a villanyautó forradalomban Kína már nem követi Európát, hanem diktálja a tempót, emelte ki a korábban idézett műsorban az MCC gazdaságpolitikai műhely vezetője.
Most már nem az európai autógyártók gyártatnak Kínában, hanem nagyon sokszor a kínai gyártók gyártatnak Európában. Erről szól a BYD szegedi zöldmezős beruházása is, de nem csak ilyen zöldmezős beruházások vannak, hanem például a Chery az most Barcelonába vette meg a korábbi Nissan üzemet, vagy láthatjuk azt, hogy megvásárolták a Volvo-t, kínai befektetők, az angol MG-t, kínai befektetők. Ez mind-mind arról szól, hogy a kínai ipar terjeszkedik Európában. A direkt vásárlások mellett viszont vannak olyan döntéseik is, amik kooperációról szólnak, például az európai Stellantis autógyár egy nagyon komoly kooperációt írt alá kínai gyártóval, tehát nem csak direkt vásárlásokban, hanem együttműködésekben, kooperációban is gondolkoznak, illetve emellett látjuk azt is, hogy az európai gyártók által ki nem használt gyártókapacitást sokszor kínai cégek bérlik.
Az Európai Unió szerint a verseny nem mindig egyenlő feltételek mellett zajlik, ezért vámokkal próbálják lassítani a kínai előretörést, de a lendületet eddig nem sikerült megtörni. Arról pedig, hogyan tervezik támogatni a kereskedőket és eladókat az elektromos és hibrid járművek árképzésének átláthatóbbá tételében, hogy csökkenjen esetleg a hibrid elektromos árolló, és hogy van-e mindenre kihatásuk a használt autópiacon Magyarországon, Koralevszki Márkot, a használtautó.hu üzletág vezetőjét kérdeztem.
Maga az árollóra való hatásunk nekünk, mint platform, viszonylag kicsi. Amiben mi tudjuk segíteni a piacot, az pont ugye a most is publikált KSH-val közös statisztikánknak az egyik célja, hogy átláthatóbbá, jobban megérthetővé tegyük a különböző piaci mechanizmusokat mind a kereskedők, mind a fogyasztók számára, transzparensebbek ki, átláthatóbbá tesszük a környezetet, illetve ugye pont egy konferencián erről beszéltem, hogy milyen mechanizmusok, milyen trendek, makro, illetve mikrogazdasági lehetőségek vannak előttünk, mikre kell felkészülni, és ebben próbáljuk őket támogatni. Hát nyilván maga az eszköz érték befolyásolási tényező lehetőségünk az alacsony. Amit mindenképpen támogatunk, illetve segítsük is a piacot, az, hogy még jobban megértsék azokat a mechanizmusokat, mint ahogy az előbb is mondtam, amik a vevőket mozgatják. Egyre több lehetőséget, eszközt adunk a kereskedő kezében, tehát a behozatalt vagy a területalapú állományoknak az elosztását jobban tudják kezelni.
Koralevszki Márk szerint cégük hamarosan bevezet olyan eszközöket is, amelyek növelik a vásárlók tájékozottságát és segítenek előre mozdítani a döntéseket a hagyományos, érzelemvezérelt szempontoktól a racionális választás felé. Hangsúlyozta, hogy évek óta változatlan a top 5 legkeresettebb használt automárka itthon, miközben a kínálat ennél sokkal diverzifikáltabb lehetne. Céljuk, hogy a piac szereplőit, eladókat és vevőket egyaránt oktatással támogassák, és feltegyék a fogyasztóknak azt a praktikus kérdést, vajon szükség van-e például egy nagy erős pikápra, ha mindössze napi pár kilométeres óvodai fuvar a feladatunk. A napokban induló edukációs kampányuk is ezt a tájékozódást és tudatos döntéshozatalt kívánja majd elősegíteni, tette hozzá.
Mi az, amire mindenképpen készüljenek fel? Hogy érdemes például egy hirdetést feladni? Mit érdemes egy hirdetésben megnézni? Mik is azok a tényezők, amiket át kell gondolni egy eladás, illetve egy vétel során, és ezekre ilyen különböző esettanulmányokat adunk a felhasználóknak. Egyértelműen a középtávú terveink között szerepel, hogy miután magát a mobilitási piacteret sikerül mondjuk transzparensebbé, könnyen átláthatóbbá, jobban felhasználhatóvá tennünk, akkor a következő lépés az egyértelműen a finanszírozásnak a jobb integrálása, kedvezőbb átláthatósága lesz.
Az üzletág vezető szerint cégük minden fejlesztése egy irányt szolgál, támogatni a tisztességes eladókat és vevőket. Koralevszki Márk kiemelte továbbá, hogy az oldalba beépített a jármű élettörténetét ellenőrző megoldások lehetővé tétele az egyik fontos lépés volt, és további hasonló funkciók bevezetését is tervezik. Céljuk, hogy a használt autó vásárlás valóban átlátható legyen, ne pedig zsákba macska, így a piaci szereplők könnyebben hozhassanak majd megalapozott döntéseket, fogalmazott.
És műsorunk ezzel véget is ért, hamarosan kezdődik a délelőtt, a Kossuth Rádió délelőtti magazin műsora, műsorvezető Horváth Szilárd, de hogy milyen témákkal várja önöket, azt majd a 9 óra hírek után fogja elárulni. Tehát hírek 9 órakor Szlottai Vitta, mi pedig a Jó Reggelt Magyarország munkatársai elbúcsúzunk, úgyhogy Pilinger Marian, Rozbora Zoltán és Pap János felelős szerkesztő nevében is köszönöm mai megtisztelő figyelmüket. Kakuk L. Tamást hallották. Jó napot kívánok!
hallgatóinknak nem ajánlott. Reklám.
Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
Majd ha... Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
Reklámot hallottak.